A vád. Brehm testvér prédikálta 1963. július 7-én Jeffersonville-ben, Indiana államban, az Egyesült Államokban. Köszönöm, ne ül testvér, maradjunk állva imádkozni egy percig. Hajtsuk meg fejünket. Vannak-e kimondott ima kérések, amelyeket kész felemelésre jelezhetnénk? Csak mondjátok Istennek. Én tartsátok most az eszetekben, amit kérni akartok tőle, és higgyetek teljes szívetekből, míg értetek és imádkozom. Mennyei Atyánk, mi olyan kiváltságnak számít nekünk, hogy eljöhetünk Isten házába ezen a borongós napon, és Isten napsugarát találhatjuk itt ragyogni, és hogy hallhatjuk a Szentléleket énekelni, és szólni az embereken keresztül, csak egy kis napsugár itt belül. Köszönjük neked ezt, a szíveink körül lévő mennyei napfényt. Mennyire hálásak vagyunk neked ezért. Most pedig a tieit felemelték kezüket ebben a gyülekezetben, mert ima kéréseik vannak, és arra vágynak, hogy te válaszold meg őket ma délelőtt. Imádkozom, Atyám, hogy add meg mindegyikük kérését. Annyi sok állt itt halomban az asztalon, és annyi sok kérés van mindenfelé. Beteg, szenvedő emberek, távolsági telefonhívások. Naponta körülbelül 50. Ó, Istenem, mihez kezdjünk? Csak vezess minket, Urunk. Nem tudjuk, hogy merre menjünk, hogy mit tegyünk, mert az a mi szándékunk, Urunk. A Földön lévő életünket tőled kaptuk, és arra akarjuk használni, hogy neked adjunk tisztességet vele. Most tehát vezessél bennünket ezekben a dolgokban, Atyám. Áldjál meg bennünket ma, amint itt összegyűltünk hallani az Úr igéjét, énekeket énekelni, és imádságot felajánlani. Hallgass meg az imáinkat. Örvendezzél velünk az énekeinkben, és szólj hozzánk az igéd által, mert Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Helyet foglalhattok. Nem is tudok még egy helyet, amiről nagyobb kiváltságnak tartanám, hogy ott állhatok, mint hogy a szószéknél állhatok, hogy megtörjem az élet kenyerét a várakozó, szomjas, éhes embereknek. És ez egy nagy kiváltság. Először is szeretném megkérdezni, hogy itt van-e bárki a Wright családból. Hetty, vagy Orville, vagy bárki. Hetty. Orville is veled van, Hetty? Kérd meg, hogy jöjjön el a házhoz azonnal. Azzal kapcsolatban, amit mondtam neki, tudod, álljon meg a háznál, ha tud. Elfelejtettem elhozni magammal ma reggel valamit a kiskutyájuknak ott lent. Úgyhogy csak, ha megtennétek, csak kanyarodjatok a ház felé, amikor elmentek az összejövetel után. Most pedig Edith, Hetty testvére. Tudjuk, hogy ő az a kislány, aki csecsemőkora óta nyomorék. Most pedig már felnőtt asszony, és nagyon rossz formában van. Elmentem oda egy évvel ezelőtt, amikor az első tünetei jelentkeztek, és Isten segítségével és kegyelméből azonnal tudtam, mi a probléma. Most valójában az a probléma azzal a gyermekkel, amint ott ül, a végtagjai össze vannak zárva, nem is tudja őket széttenni. Ezt az idegrendszeren lévő óriási nyomás okozza. De arról van szó, hogy fizikálisan semmi baj nincs a gyermekkel, kivéve a csecsemőkori gyermekbénulás okozta szenvedést, körülbelül 6 hónapos kora óta. Szinte egész életében sírt és kiabált addig, amíg sok évvel ezelőtt imádkoztunk érte, és azóta boldog volt egészen úgy egy évvel ezelőttig, és most valójában ez a klimax ideje. Más szavakkal az élete változókora, és az idegei borzalmas állapotban vannak. És ennek a kis hölgynek az van az eszében, hogy haldoklik, hogy már nem fog élni csak úgy egyik óráról a másikra. És tudjátok, hogy az egészséges, erős asszonyoknak is nehéz ez az időszak. Néha hormoninjekciókat kell kapniuk, és intézetekbe járniuk, és sok kezelést, meg mindenféle dolgot kapniuk arra az időszakra. Az emberi lénynek két változása van az életben. Van a változás, amikor fiúból férfi lesz, és asszonyból, lányból asszony. 16-17 évesen olyan könnyelműek, mindenre kaphatóak. És ha kibírjátok velük ezt az időt, van egy lányom ebben a korban éppen most, Rebecca. Imádkozzatok érte, és Billyért is. Ó, mindnyájan végigmegyünk ezen a kicsit bolond időszakon, ezért el kell őket szenvednünk, és felismernünk azt, hogy ez olyan dolog, amin végig kell menniük. És most, Edith, ebben a 7 évenkénti változásban, Minden hét évben megváltozik az ember élete, tehát az 7x7 látjátok, és egy kicsit megnehezíti a dolgunkat. Ez egy teljes változás, és megterheli az asszonyokat. A férfiak általában egy furcsa viselkedést tesznek fel ebben az időszakban, és néha elhagyják a feleségüket. De az asszonyok ezután már terméketlenek. És mindnyájan keresztül megyünk ezen. Emlékeznünk kell rá, hogy ezek olyan dolgok, amiket el kell egymással hordoznunk, és megértenünk azokat a dolgokat. A kis Edith pedig ebbe az állapotba került, sokat fogyott és rosszul néz ki. És mondom nektek, valamelyik este nem mindannyian együtt, de csak egy rövid út lent, éjjel és nappal virasztanak mellette, és csak egy rövid út ebből a gyülekezeti házból, és a különféle gyülekezeti házakból, a testvér gyülekezeti házakból itt. Néhányan közületek, menjetek el, és látogassátok meg a Wright családot. Biztos vagyok benne, hogy nagyon hálásak lennének érte. Csak menjetek le hozzájuk, üljetek le velük egy kicsit, és beszélgessetek velük. Fogjatok kezet, és nem több, mint egy kis baráti látogatás. Olyan könnyen elfelejtjük ezt, tudjátok. Amikor pedig a mi otthonunkról van szó, nagyon értékeljük ez ilyet. Ezért emlékeznünk kell rá, hogy ezt mások is értékelik. És biztos vagyok benne, hogy a Wright család nagyon hálás lenne érte. Tudom, hogy már megtettétek volna, ha tudtátok volna, hogy ez a helyzet náluk. De nem tudtátok róla, úgyhogy ezért mondom el ezt nektek ma délelőtt. Menjetek el, és látogassátok meg a Wright családot, és próbáljátok meg jó kedvre deríteni Edith-et. Ne azt mondjátok neki, hogy rosszul néz ki, hanem hogy jól néz ki. Jobban lesz ő, vagyis rendben lesz ő, ha továbbra is kitartunk érte. Ezért vagyunk itt. Ő a testvérünk, és ezért vagyunk itt, hogy kitartsunk az ilyen időkben, ezért a gyermekért. Éppen úgy, mint ahogyan én akarom, hogy valaki kitartson értem, és imádkozzon értem, amikor én megyek át a próbáimon, és ti is akartok valakit a tieitekért. A Wright család pedig régóta talán egyikük azoknak, akik legrégebben tagjának a gyülekezetnek. Ők, és azt hiszem, hogy még Roy Slaughter testvér és Slaughter testvérnő. Láttam őket egy pár perccel ezelőtt, integettem nekik, amikor bejöttek, és azt gondoltam magamban, amit befordultam a saroknál. Hány éve is látom Slaughter testvéreket elfoglalni a helyüket ebben a gyülekezetben a hullámhegyek és hullámvölgyek között, és továbbra is előre haladni? És a Wright család is ilyen. Értékeljétek ezeket az embereket, értitek? És mutassuk meg nekik, hogy méltányoljuk őket. Most pedig egy hosszú üzenetem van. Ez egy vádbeszédről, és aztán hallottam, hogy ma este lesz úrvacsora és lábmosás, és így tovább. Tehát a pásztor fog szolgálni, és lesz. Lejövünk, és ha itt vagytok, akkor gyertek el, és élvezzétek ezt az üzenetet a pásztortól, az úrtól. És azon kívül lesz még ma este lábmosás és úrvacsora is, úgyhogy egy igazán súlyos, sűrű este lesz a mai. Tehát örömmel várunk benneteket, ha nincs más hely, ahová mennétek. És nagyon örülünk Don Radelnek, és a testvérünknek, és Jackson testvérnek, és ezeknek a testvéreknek, és testvérnek, a velünk kapcsolatban álló testvérgyülekezeteknek, Jack Palmernek, itt, aki lent Georgia államban viszi a csoportot. És szeretnénk köszönetet mondani mindezeknek az embereknek teljes szívünkből azokért az alkalmakért, amikor a szolgátokat tartjuk, amikor eljövök, és ők ellátogatnak hozzánk, és mi értékeljük ezt. Itt látom ma délelőtt a jó barátomat, dr. Lee Vale-t és feleségét. Először Vale testvérnőt vettem észre, és aztán tovább kerestem, hogy meglássam, hol van Lee testvér. Van egy régi déli mondás szerint, szeretném egy kicsit megbubolni őt. Értitek? Amikor csak van nekem. Minden nap kerestem őt azon az összejövetelen, hogy legyen ott segíteni nekem. Azt mondtam, ha Lee eljön, akkor ő prédikáljon, én pedig csak a betegekért fogok imádkozni. Próbáltuk megtalálni, és minden más, és nem találtuk meg, úgyhogy nekem meg kell ezért bubolnom őt, amikor oda jutok. És örülünk annak, hogy itt van Vale testvér és a feleségem a délelőtt. És talán sokkal többen vannak itt, akiket nem ismerünk. Látok itt egy testvérnőt, úgy hiszem, Chicagóból. Nem tudom, ismerem itt a csoportot, csak nem tudom pontosan a nevüket. Tehát nagyon örülünk mindnyájuknak, mindenhonnan, bárhonnan is jöttek. Látom itt a testvéreket, két fiatal embert, mármint a szolgálatban fiatalok, akiket felszentelünk ma délelőtt. Ketten New York-i néger testvéreink éppen most kapták meg az ajánlásaikat a philadelphiai gyülekezet révén, és elmondták ennek a gyülekezetnek, hogy honnan jöttek. És most kézrátétellel imádkozunk értük, hogy Isten áldja meg a szolgálatukat New Yorkban. Van ott két vagy három kis gyülekezet. Úgy hiszem, hogy Delano testvéri ott az egyik kis csoport, és mi nagyon örülünk nekik. És itt mennek most még ketten, hogy szolgálatokat tartsanak az ottani embereknek. És nagyon értékeljük ezeket a dolgokat. Az Úr áldjon meg benneteket, gazdagon. Olyan sok körülnézek, és látom a sok-sok embert, és egyszerűen nem tudlak minnyájatokat megnevezni, de tudom, hogy ő megérti. Most pedig kérném, hogy a testvérnő a zongorista, vagy valamelyikük jöjjön ide, és játsza nekünk, hogy látnok ajkát tüzes szén illettes, tiszta lett az, mint csak lehetett. Isten hangja szólt, kimegy elértünk, és ő válaszolt, itt vagyok, küldj el engemet. amikor felszenteljük ezeket a prédikátorokat kézrátétellel, felismerjük, hogy egy prédikátor felszentelésének ige szerinti módja a kézrátétel. Azt hiszem, ennél a pontnál zavarodtak össze a késői eső testvérek, vagy a Battlefordi emberek, amikor azt látták, hogy kézrátétellel lehet átadni a lelki ajándékokat. Tehát mi nem hiszük, hogy az ajándékok kézrátétel során mennek tovább. Hiszük, hogy a kézrátétel annak a szentesítése, amit már megláttunk, értitek? Ez egy ámen, értitek? Amikor pedig a kezüket vetették Timóteusra és azokra a testvérekre, ők észrevették, hogy azokban az emberekben ott volt az ajándék. Emlékezzünk rá! Felgerjesztvén a benned lévő ajándékot, mely Lois nagyomamában is megvolt, és látták ezt Timóteusban, ezért a vének a kezüket vetették rá, és felszentelték őt, és nem egy olyan emberre tették a kezüket, akiből még soha semmit nem láttak előjönni, értitek? És ők csak áldást kértek, ezt mindjárt hiszük, tehát nem adjuk tovább a lelki ajándékokat, csak felismerjük őket, és kézrátétellel szentesítjük őket, akikről hisszük, hogy Isten ilyen dolgokat tett az emberekért. Észrevettem ma délőtt ott hátul McKinney testvért, azt hiszem Kinney vagy McKinney, a metodista prédikátort ott hátul ülni, akit szintén itt szenteltünk fel. Azt hiszem, jól láttam őt innen a szószék mellől, hogy Ohio-ban szolgáljon Daug testvérrel és feleségével és az Ohio-i csoporttal. Ó, amikor ennyi sok embert látok összejönni ezekről a kis helyekről, ez annyira csodálatos. Semmi felekezet, semmiféle ilyen kötődés, csak kis Jézus Krisztus. És ez minden. Látjátok, hogy együtt ülünk a mennyei helyeken. Rendben, testvérnő, ha megadod nekünk, énekeljük csak el azt az egy verszakot bőle, amikor a tüzes szél megérintette a prófétát. Énekeljük most el együtt. Amikor a tüzes szél hozzáért a prófétához, olyan tisztává tette, amilyen csak lehetett. Amikor Isten hangja szólt, ki megy el értünk? Ő válaszolt, itt vagyok, küldj el engem. Szólj, Uram! Testvérek, most gyertek előre, kérlek. Szólj, és én hamar fellek. A többi prédikátor testvérek is jöjjenek előre, kérlek, akik a kezüket teszik, az itteni gyülekezeti házhoz kapcsolódók. Radel testvér, Lem testvér és a többiek. Szólj, és én felelek. Uram! Küldj el engemet!
Oh, millions now in sin and shame are dying.
Ó, milliók haldokolnak bűnben és szégyenben. Hallgasd az ő szomorú és keserű sírásukat. Hamar, testvérek, siessetek megmentésükre! Gyorsan feleljetek, Mester, itt vagyok. Szólj, Uram! Szólj, Uram! Szólj, és hamar felelek. Szólj, Uram! Szólj, Uram! Szólj és felelek, Uram, küldj el engemet.
What is your name, brother?
Mi a neved, testvérem?
Brother Orlando Hunt.
Orlando Hunt. Orlando Hunt testvér New York Cityből. Így van?
Joseph Coleman.
És a testvér Joseph Coleman. Joseph Coleman. Most pedig
brother Hunt and brother Coleman.
Kérlek, forduljatok hallgatóság felé, testvéreim. Hunt testvér és Coleman testvér, Isten hívásával a szívükben. És mint az imént énekeltük ezt az éneket, milliók haldokolnak bűnben és szégyenben, ők pedig meghallották azt a szomorú és keserű kiáltást. És kérjük őket, hamar, testvérek, siessetek a megmentésükre. Látjátok? Gyorsan válaszoljatok. Mester, itt vagyok. Ők pedig így válaszolnak ma délőtt. És amint mi a testvérek ebből a gyülekezetből, és ez a csoport, felszenteljük őket, kezünk rájuk tevésével, és a közösség jobbját nyújtjuk nekik, hogy Jézus Krisztus tanúi legyenek a mi támogatásunkkal itt, hogy mindenben támogatjuk őket, ami tisztességes és helyes az evangéliumban. Az imádságunk szüntelenül az lesz ezekért az emberekért, hogy Isten használja őket az ő tisztességére, és legyen az ő szolgálatuk gazdag és nagy New Yorkban. Az életük Isten szolgálatával legyen telve, hogy drága kévéket hozzanak be az ő országába. Éljenek ők hosszú, boldog életet, az Úr Isten öltöztesse fel őket az ő örökkévaló jelenlétével, és adjon nekik egészséget és erőt, és tartsa őket az ő szolgálatában, amíg Jézus Krisztus hazahívja őket a nyugalom örök lakhelyének otthon. Most pedig ez a gyülekezet, miközben meghajtjuk a fejünket, a prédikátorok menjenek ki, hogy kezüket tegyék rájuk. Mennyei Atyánk, kezünket vetjük Hent testvérre az Úr Jézus Krisztus nevében, mert amit tudunk róla, Uram, az igazságos volt. És köszönjük neked a szolgálatra való hívást az életében. Uram, szólj ezen a testvéren keresztül, nyerje meg lelkeket, hozz szabadulást, Uram, azoknak, akik fogságban vannak, akár betegségben, vagy szellemileg, vagy testileg, vagy lelkileg. Uram, adj neki egy igazi szolgálatot, hogy az útja végén ő visszanézhessen azon a hosszú úton, és megláthassa, hogy Isten kegyelméből képes volt minden ellenséget legyőzni. Jézus Krisztus, a mi Úrunk által kérjük ezt. Ámen. Coleman testvére is a kezünket helyezzük tanúkként, Uram, hogy szentesítsük az ő elhívását, hogy mi, ez a gyülekezet, ez az embercsoport, hisszük, hogy ő Krisztus szolgálja. És kérjük, hogy áld meg őt, és adjál neki nagy, hatalmas szolgálatot, hogy lelkeket nyerjen meg az ő urának, hogy a foglyokat szabaddá tegye, és hogy megtörje a sátán erőit, amely a vele kapcsolatban lépő emberek életét veszi körbe. Uram, adjál neki gyümölcsöző életet, hogy segítsen és erősítsen bennünket. És ő is, amikor az útja végére ér, Istenem, add meg, hogy visszatekintve a hosszú útjára megláthassa, hogy Jézus Krisztus kegyelme által az ellenség minden bilincsét szét tudta zúzni Isten tisztességére. Mennyei Atyám, hadd élhessenek és munkálkodhassanak ezek az emberek Isten aratásában. A Te áldásaid nyugodjanak rajtuk, és legyenek velük addig az időig, amíg mindnyáján összegyűlünk a mi nagy Mesterünk lábainál. A Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Ámen. Isten áldjon meg, Hunt testvér, és adjon neked gyümölcsöző szolgálatot. Isten áldjon meg téged, testvérem, és adjon neked is gyümölcsöző szolgálatot. Isten áldjon meg benneteket még egyszer. Amikor a tüzeszén hozzáért a prófétához, olyan tisztává téve őt, amilyen csak lehetett, amikor Isten hangja azt mondta, ki megy el nekünk? Ő felelt, itt vagyok, küldj el engem. Ó, szólj, Uram, hadd szóljon ő sok fiatal szívhez. Szólj, Uram, akiket Isten hív el. Szólj, Uram, és hamar felelek neked. Szólj, Uram, szólj, Uram, szólj és felelek. Uram, küldj el engemet. Milyen hálásak vagyunk az Úrnak ma délelőtt a gyülekezet nagy kiváltságáért, hogy tanúi lehetünk annak, hogy az utolsó napokban szolgálók küldetnek ki az evangélium mezejére. Isten kegyelme kísérjen benneteket, testvéreim. Remélem, hogy ő elküld benneteket külföldi mezőkre és szerte a világon, hogy prédikáljátok Jézus Krisztus kikutathatatlan gazdagságát, ahol arra szükség van. Olyan nagy szükségben van ma a világ. Olyan sok van ezekből a jó dolgokból, csak vennünk kell egy kicsit innen is, onnan is, hogy mindent belevigyük a ma délelőtti szolgálatba. Most pedig olyan témáról beszélek, amit én néha nem szeretem megközelíteni ezeket az igazán nagyszerű időket. Tehát múlt vasárnap, ha nem voltatok itt, és nem kaptátok meg a harmadik kivonulás üzenetet, és ha szeretitek a hangszalagokat, szerintem ezt élvezni fogjátok. A harmadik kivonulás. Mink van? Egy beteg fiú itt, vagy ilyesmi? Ó, egy kis nyomorék fiú, igen. Isten áldja őt meg gazdagon. Rendben. A szolgálat végén úgy is fogunk imádkozni a betegekért, látjátok? Tehát mi most kérünk titeket, ha talán megtehetitek, hogy vegyétek magatokhoz a harmadik kivonulásról szóló üzenetet, a harmadik alkalomról, amikor a világosság, az Úr angyala, aki az embereket kivonulásra hívja, szemmel láthatóan megmutatta magát a Földön egy kivonulásban. Látjátok? Számomra ez igazán rendkívüli, a harmadik kivonulás. Megengednétek, hogy levegyem a kabátomat? Nagyon meleg van ma délután a gyülekezeti házban, és csak annyi légkondicionálásunk van, amennyit ti tudtok legyezéssel létrehozni. Ez az áramot is nektek kell szolgáltatni. Úgyhogy tervezzük, hogy egy napon majd bevezetünk ide egy hűtési rendszert, amint el tudjuk rendezni hozzá a dolgokat. Tehát nagyon örülnénk, ha hallani akarnátok az üzenetet, a harmadik kivonulást. Volt nekünk sok kivonulásunk, de határozottan meg tudjuk mutatni azt a három kivonulást, amelyben Isten a tűzoszlop formájában lejött, hogy hívjon és különválasszon embereket. És most ez az emberek különválasztása. És látjuk, hogy amikor ő az első kivonulását hívta, akkor ő előttük ment a tűzoszlop formájában, és egy olyan földre vezette őket, ahol később egy ember formájában jelent meg nekik, akit Jézus Krisztusnak hívtak. Ő Istentől jött, és Istenhez ment. És elutasították őt. És ő azért jött, hogy az embereket kihívja abból a külsőséges állapotból, amelyikbe kerültek, mint ahogyan lent Egyiptomban is tették. Áttértek a bűnre és az egyiptomiak szokásaira, és Isten kihívta őket. És most látjuk, hogy a második alkalommal ők a római birodalom fogsága alatt tértek el. És belementek a hitvallásokba, és eltávolodtak az imádat igazi komolyságától, és Isten egy újabb kivonulást küldött. Ő egy olyan ember formájában jelent meg, aki vezette az embereket. Az első kivonulásban ő volt a tűzoszlop. Aztán, amikor a földre jött a bárányban, ahol ő vezette őket, milyen gyönyörű előképe lesz ez a millenniumban, ahova ő most vezeti a gyülekezetet. Úgy fogjuk őt látni, ahogyan ő van. Olyan testünk lesz, mint amilyen az ő dicsőséges teste. És ma a világosságból visszatükröződő evangélium fénye által egy tűzoszlop szemmel láthatóan közöttünk. A tudomány látta ezt, ott van a magazinokban és szerte a világon. És mind tudományosan, mind lelkileg ugyanannak a tűzoszlopnak ismerik fel, ugyanaz a jelek és más dolgok által, amelyeket mindig is csinált. És most, azokban a napokban, amikor sok a fanatizmus és más dolgok, Isten mégis azonosítja magát. Tehát látjuk ezt, hogy milyen dicsőséges dolog tudni azt, hogy ez a földi porsátor egy napon, ez az öreg, törékeny test, amelyben betegek vagyunk és szenvedünk, el fog változni, és hasonlóvá lesz az ő saját dicsőséges testéhez. És akkor látni fogjuk őt, ahogyan ő van, és vele leszünk azon a földön, ahová most tartunk. Ó, ez szinte arra késztet bennünket, hogy álljunk fel és énekeljük, hogy vágyom az ígéret földjére. De valószínűleg ezt úgy is eléneklik a keresztelésekor, mert ez a mi keresztelési énekünk. Most pedig a testvéreknek mind itt, mind azon a földön, ahová ezek a hangszalagok eljutnak, és az szerte a világon van, ezek az üzenetek nem egy bizonyos személynek szólnak. És nem akarjuk, hogy az emberek azt gondolják, hogy mi valamilyen klán vagyunk, vagy egy csoport fanatikus, akik összegyülekeztek, hogy különválasszák magunkat, láthatóan, mint akiknek nincs hitük, vagy hogy bárki ellenében különválasszuk magunkat, vagy Isten ellen, vagy az egyház ellen. Mi az egyházért vagyunk, csak rá akarunk mutatni a Szentlélek által, és az ő segítségével arra, hogy mi az oka ennek a különválasztódásnak, ami ma van. Mi nem hiszünk abban. Mi hisszük, hogy minden gyülekezetnek együtt kellene közösségben lennie, nem pedig elkülönülten lennie, hogy a metodisták a maguk csoportjának vannak, a baptisták a magukénak, és az egységhívők, és a háromsághívők, és még amink van, mind elkülönülve. Mi hisszük, hogy ennek úgy kellene együtt lennie, mint Jézus Krisztus testének a hatalmas egyesült csoportja, amely azt a dicsőséges eljövetelt várja. Egyáltalán nem kellene elkülönülniük. És hogy mi választja ezt külön, kell, hogy legyen egy alapvető oka annak, hogy nem vagyunk együtt. És amint ezt tanulmányozom, felismerem azt, hogy ez nem a bőrünk színe miatt van, hogy a sárgák, a feketék, a barnák és a fehérek mind külön szervezetekben különülnek el egymástól. Nem arról van szó, hogy milyen ételt eszünk, mert mindjárt ugyanazt tesszük. Ugyanolyan fajta ruhákat hordunk, és így tovább. De látom, hogy alapvetően miről van szó, emberekről, akik letértek az evangélium tanításának kitaposott ösvényéről. És kellene, hogy valamilyen módon határozottan megmutathassuk, hogy ez helyes-e vagy téves. És az egyetlen módja ennek nem az, hogy bármilyen magyarázatot teszünk hozzá az igéhez, hanem hogy csak olvassuk azt, amint van, és úgy higgyük azt. Mindegyik ember a saját értelmezését teszi hozzá, és azzal már valami mássá teszi. Ezzel visszatérünk a katolikus egyház eredeti szervezetéhez, amelyben a katolikus egyház hiszi, hogy Isten az ő egyházában van, és hogy az igének semmi köze sincs hozzá, és Isten az ő egyházában van. És mi protestánsok, amit a Jelenések 17-ben látjuk, hogy mindnyáján egybegyűltek, és hogy a katolikus egyház volt minden szervezetek anyja. És látjuk, hogy a protestáns szervezeteknek bár vakon ugyanaz a természete van meg, mint a katolikus egyháznak. A Biblia a katolikus egyházat nevezi a nagy paráznának, a protestáns egyházat pedig szintén paráznának. Azt mondta, hogy a nagy parázna volt minden paráznák anyja. És ez nem más emberek, mint egy rossz hírű asszony, aki nem maradt hű a házassági esküjéhez. És mindnyáján valljuk, hogy Krisztus mennyasszonya vagyunk, és mégis annyira hűtlenek. Mi teszi a hűtlenséget? Hogy ellenszegülve élünk annak a tanításnak, amit Isten a mennyasszony elé adott, hogy aszerint éljen. Ez az én véleményem, ami a Biblia. És hiszem, hogy ez Isten tévedhetetlen igéje. És ezért látjuk, hogy a protestáns egyház, hogy legyen egy szervezete, még a Szentírástól is külön választja magát, hogy létrehozza a maga szervezetét. Prédikátorok felszenteltek, ragaszkodnak a maguk dolgaihoz, és hányszor jönnek a dolgozó szobámba, és százával vannak itt a termekben, és azt mondják nekem, Brehm testvér, micsoda kihívásokat adsz az embereknek. Senki sem fog ott kint megállni ellene. Tudják, hogy ez az igazság. Miért, mondom nekik, miért nem cselekszitek akkor? Nos, látod, ha megtenném, koldulnom kellene a kenyeremért? Senki. Van egy szolgálatom, el kell jutnom az Úrhoz, és el kell jutnom az emberekhez, és akkor nem lenne támaszom. Csak ismernétek fel, hogy Krisztus, ami támaszunk, a Biblia, az alátámasztásunk. Látjátok? De ez, látjátok? És ezzel a protestáns egyház is ugyanoda jutott, mint a katolikus egyház. A katolikus egyházat nem érdekli. Most nem mondom, nem akarom ilyen nyersen kifejezni, hogy őket nem érdekli, mit mond a Biblia. Ők hiszik a Bibliát. De látjátok, nekik van az apostoli utódlásra épül a katolikus egyház, vagyis a pápák utódlására, és Pétert hívják az első pápának, és így tovább. Ők hiszik ezt, szenvedélyesen hiszik ezt. És a protestánsok, látjátok, összegyűlnek, és létrehoznak egy pontosan olyan szervezetet, mint amilyen Niceában volt nekik Rómában, amikor megszervezték a katolikus egyházat a niceai zsinatkor. És látjuk, hogy ők ugyanazok, mindketten ugyanazok. Elhagyják az igét, hogy létrehozzanak egy szervezetet. Látjátok? És aztán, amikor a sok nagy igazságra kerül a sor, az furcsának tűnik ma, különösen nekik, mert ők csak a hagyományból tanulnak. Nekünk nincs más hagyományunk, csak a Biblia. Nincs nekünk másunk, csak Isten szent igéje, és azon állunk mi. És most, ma szeretnénk felolvasni egy igeszakaszt, csak egy percig. Isten szent, szentséges igéjéből, amelyet a Lukács evangéliumában, a Lukács evangélium a 23. fejezetében találhattok meg, hogy megalapozza, hogy hátteret adjon annak, amit mondani akarok. Egy alapgondolatot arról, amiről beszélni szeretnék. És szeretnék felolvasni egy verset. Ez minden, amire szükségem van alapként ma délelőtt, hogy építhessek rá. Tehát olvassunk a 23. fejezetből, a 23. fejezet 33. versét. Mikor pedig elmentek a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott ők megfeszítették őt, és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Most szeretnék négy szót kivenni ebből az igerészből, hogy megalapozzam, amit mondani szeretnék. Ott ők megfeszítették őt. Négy szó. És a témám megnevezése, vádat emelek a mostani felekezeti gyülekezeteknek, és a független gyülekezetek közül is soknak, amiért Jézus Krisztus újra megfeszítik ma. Vádolom őket. A mai délelőtt címe a vád. És úgy szeretném ezt használni, mintha ez egy terem lenne, egy tárgyalóterem, ahol, és végső soron a szószék és a gyülekezet egy tárgyalóterem. A Biblia mondja, hogy ez egy ítélőszék, hogy Isten házánál kell elkezdődnie. És ez olyan, mint a bírói szék, és a bíróság, és a tanúk, és így tovább. És ez van ma nekem, és Isten igéje a tanú, és a vádbeszédem a mai gyülekezetek ellen szól. És most ebben nem vonom bele a bűnöst, csak a gyülekezethez szólom ezt. És ennek most hangszalagokra kell kerülnie, és próbálom olyan gyorsan elmondani, ahogyan csak tudom. És vádolom ezt a nemzedéket Jézus Krisztus második megfeszítésével. És most, hogy ezt ebben a korban teszem, amiben élünk, nekem ehhez bizonyítékot kell nyújtanom. Ha vádat emelek, akkor bizonyítékot kell felmutatnom a bűntényről, amelyet elkövettek. Ahhoz, hogy vádoljam őket, bizonyítékot kell előhoznom, hogy bizonyítsam azt, hogy amit mondok, az megálljon a főbíró előtt, és magamat teszem meg ügyésznek ebben a vádbeszédben. És Isten igéje a tanúm, és vádolom ezt a nemzedéket a keresztre feszítésért. Meg kell mutatnom, és meg fogom mutatni, hogy ugyanaz a szellem van ma az embereken, mint amik az első keresztre feszítést is elhozta, és hogy ma is ugyanezt teszi. Ezt kell tennem, ha a keresztre feszítésről van szó, és hogy ők elvégezték a keresztre feszítést. Meg kell mutatnom az embereknek, hogy ugyanaz a hozzáállás van ma az embereken, és hogy ugyanazt a dolgot teszik szellemileg, mint amit ők akkor testileg megtettek. Megfeszítették a test szerinti Jézus Krisztust, Isten fiát. És most, ma ugyanezen ige által, ugyanezen Szentlélek által, és ugyanezen ige által kívánom megmutatni a gyülekezeteknek, hogy hol állnak, hogy ma is ugyanazt a dolgot teszik, és hogy a Biblia mondta, hogy ezt fogják tenni, és bizonyítani azt, hogy ez az az idő, amelyikben élünk. Ez nem lehetett volna néhány évvel ezelőtt. Azt mondom, hogy 50 évvel ezelőtt nem lehetett volna ezt csinálni. De ma nagyon is időszerű. És nem lehetett volna megtenni 10 évvel ezelőtt, de ma meg lehet tenni, mert az idő lejárt. Az idő végénél vagyunk. És az ő szolgájaként hiszem, hogy már majdnem ott tartunk, hogy erről a földről átmenjünk egy másikra. Ezért a megtérésre kapott idő nemzetként már lejárt. Hiszem, hogy ez a nemzet nem térhet meg. Hiszem, hogy átlépte a határvonalat az irgalom és az ítélet között. Hiszem, hogy a kettő között egyensúlyozva próbál meg totyogni. Brem testvér, mielőtt előterjeszted az ügyedet, hogyan fogod ezt bizonyítani? Csak ennyi, hogy ugyanazokban a bűnökben vagyunk vétkesek, mint amikért Isten elpusztította az özönvíz előtti világot. Ugyanazokban a bűnökben vagyunk vétkesek, mint amikért elpusztította Sodomát és Gomorát. És most, és mind az összes szellemi bizonyíték itt fekszik előttünk, ugyanazok a szellemi bizonyítékok világszerte ismeretesek, amelyek Isten irgalmát hozták le azokra a nemzedékekre, az elutasítókra pedig az ítéletet hozták le. Tehát ha ez a nemzedék elutasította ugyanazt az irgalmat, amely adatott azokban az időkben, akkor Isten igazságtalan lenne, ha ítélet nélkül elnézni ezt nekik. Amint Jack Moore, egy barátom mondta egyszer, ha ez a nemzet megúszza anélkül, hogy Isten megbüntetné, akkor Istennek kötelessége volna feltámasztani a Sodomát és Gomorát, és bocsánatot kérnie, amiért felégette őket. Most pedig tudjuk, hogy szellemileg ugyanazt a dolgot teszik ma, mert ugyanazért a célért teszik, és ugyanolyan módon, mint ahogyan az Úr megfeszítésében tették tesz szerint.
They're doing it because of jealousy.
Irítségből teszik.
Because of spiritual blindness.
Szellemi vakság miatt. Mert nem akarnak látni, és nem akarják hallgatni. Jézus az ő földi útján azt mondta, jól mondta rólatok Ézsaiás próféta, hogy van szemetek, és nem láttok, és fületek, és nem hallottok. Ugyanazzal az okkal, és ugyanazzal a céllal, és ugyanazzal az indoklással ők újra megfeszítik Krisztust, újra, mint arra nem sokára rátérünk, ugyanazokért az okokért, mint amikért akkor tették. Semmit nem találnak ellene, és nem merik megpróbálni kihívni. És tudják, hogy ott van a bizonyíték, és tudják, hogy a Biblia úgy mondja. És az egyetlen dolog, amit képesek megtenni, az az, hogy káromolják azt. Pontosan így van. Tehát, és minden ugyanazok az okok. És most ugyanezen az alapon előállítatom ezt a nemzedéket Jézus Krisztus megfeszítéséért, a keresztre feszítésért, amelyben bűnösek. Mocskos, gonosz, önző felekezeti kezekkel megfeszítették az élet fejedelmét, aki meg akarta mutatni önmagát az embereknek. Azt mondod, ugyanaz a személy? Kezdetben volt az ige. És Isten volt az ige. És az ige testé lett, és megmutatta magát. Az ige testben megnyilvánult, és ők elítélték a testet, és megölték azt, mert az ige megnyilvánult meg. A zsidó 13.8 azt mondja, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanaz az ige. Látjátok, és ugyanezért az okért próbálják megfeszíteni az igét. Most pedig az ige részemről, hogy visszamenjek ahhoz a témához, amit venni akarok. Ott, a négy szó, magyarázzuk meg itt. Ott, a világ legszentebb városában, Jeruzsálemben. Ott, a világ legvallásosabb városában. Ott ők, a világ legvallásosabb népe, egy vallásos ünnepen, a Pászka ünnepén. Ott, a legvallásosabb helyen, a legvallásosabb városban, minden szervezetek legnagyobbikában, mindnek a fejében, ott ők, a világ legvallásosabb népe gyűlt össze mindenfelől a világban. Ők megfeszítették a legszégyenletesebb halállal, ami csak lehet, ahogy egy embert meg lehet ölni, hogy mesztelen, és letépték róla a ruháit. Ő megvetette a gyalázatot. A feszületeken van egy körécsavart rongy, de ők letépték róla a ruháit. A legszégyenletesebb. Ott a legvallásosabb városban. Ők, a legvallásosabb emberek megfeszítették a legszégyenletesebb halállal őt, a legdrágább szemét. Hát nem elég ez, hogy megítélje ezt a nemzedéket? Ott, a legvallásosabb szervezet, minden gyülekezetek legnagyobbika gyűlt össze egy helyen. Ők, minden fajta közül a legvallásosabb emberek, akiknek Isten imádóinak kellene lenniük. Összegyűltek a legszentebb ünnepükön, a húsvét tisztulásában, amikor rabságból szabadságba mentek át. És ott, abban az időben és akkor, a legvallásosabb emberek a legvallásosabb ünnepen, a legvallásosabb helyen az élet fejedelmét belevitték a lehető legszégyenletesebb dologba, amit csak tenni lehet, hogy levesztelenítsenek egy embert, és feltűzzék egy fára, mert átkozott az. A törvényük mondta, amely szerint az imádatot végezték. Átkozott az, aki fánfügg, és ő átokká lett értünk. Leszagadták a ruháit, megverték őt, és kigúnyolták őt, a menny istenét. Leszagadták a ruháit, és odaszegezték őt a kereszthez. Őt, ott ők megfeszítették őt a római halálbüntetés szerint. A legszégyenletesebb halál a világon nem az, hogy lelövik az embert. A leggyalázatosabb halál ma a világon nem az, hogy elüt valakit az autó és meghalt, vagy vízbe fullad, vagy tűzben megég, hanem a legszégyenletesebb halál ma a nyilvánosság előtti halálbüntetés, ahol az egész világ elítéli az embert és bűnösnek mondja ki. És az egész világ a kezét vetette erre az emberre, és bűnösnek mondta ki őt, miközben ő ártatlan volt. És ő az ellenség, nem a barátok, nem az ő törvényé, hanem az ellenség keresztre feszítése alatt halt meg. Az élet fejedelme, aki a valaha is élt, vagy élni fogó legdrágább személy, Jézus Krisztus. Ő a legdrágább személy. Tartsátok ezt észben, miközben felépítjük a mai témánkat. El tudjátok képzelni, hogy egy olyan helyen, mint Jeruzsálem, ahol 2500 éven át, vagy még tovább, hogy az emberek, vagy több száz éven, lehet, hogy egy kicsit soknak mondom ezt, lehet, hogy 800 vagy 900 év, vagy ilyesmi. Egyszerűen nem tudom, hogy milyen messze van ez attól, hogy Salomon megépítette a templomot. Úgy képzelem, hogy lehetett 800 év, vagy ilyesmi. És ők várták az eljövendő messiást. Ők összegyűltek ott húsvéti imádatra. Csak gondoljatok bele, az összes farizeus és szadiceus, és ki tudja még mindennek a feje, egyetlen nagy összegyülekezés Isten imádatára. A legszentebb hely, Jeruzsálem, az Úr temploma, és az Úr népe fogta az Urat magát, és megfeszítette az Urat halálítélettel. Még ilyet. Most pedig az a négy szó, ott ők megfeszítették őt. Még mindig mutatjátok a Bibliát. Látjátok, ez csak négy szó, de a Biblia összesűríti ennek az igazságát. Nekem körül kell járnom és elmagyaráznom, hogy miről beszélek. De a Bibliának nem kell semmit sem megmagyaráznia. Az egyszerűen csak mindig az igazság. Tehát a Bibliának semmit sem kell megmagyaráznia. Nem kell megmagyaráznia, mert az mindig az igazság. Itt van négy szó abból a nagy igazságláncolatból. Megpróbálom elmagyarázni. És az elmagyarázásából valójában egy könyvtárat lehetne csinálni. Sehogyan sem tudom megmagyarázni ezt a négy szót. De most Isten segítségével, aki megíratta ezt, megpróbáljuk megmagyarázni ezt a négy szót, és olyan módon előhozni, hogy az emberek megértsék azt. Mi van most itt előttünk? Itt van előttünk az első keresztre feszítés, a legszentebb helyen, a legszentebb emberekkel, a legszégyenletesebb halál a legdrágább személynek. Ó, ez annyira ellenmondásos. Ó, mennyire gyalázatos. Most pedig vegyük az első szót ott. Beszéljünk erről, mielőtt vádat emelünk. Lebontjuk ezt, és megmutatjuk, hogy mit tettek ők, és aztán meglátjuk, hogy a vádemelésem helytálló-e vagy sem. Ott. Jeruzsálemben, a legszentebb helyen, mert a templom ott volt. A legszentebb hely, mert ott volt a templom, és a zsidók az egész világról ezen a helyen gyűltek össze. Egy találkozó hely az imádatra. A legnagyobb imádó hely Jeruzsálemben volt. Ott volt a templom. Meg van írva. Mindenkinek Jeruzsálemben kell Istent imádnia. Rendben, mert az volt az imádat helye. És ma halljuk őket. Egyikük azt akarja mondani, ó, jövünk ezekre a nagy összejövetelekre, ahol ezek a felekezetek tartják őket. És aztán itt van nekünk a Vatikán város megnyílása, és a pápák, és így tovább, felszentelései. Mindenki azt mondja, el kellene mennünk a metodisták összejöveteleire, vagy a Biblia, a baptista összejövetelre, vagy mindnyájunknak el kellene mennie Rómába, mert ott van a központja annak, amit ők a kereszténységnek neveznek. Az utolsó háború idején, amikor Róma elesett, ezek a német katonák, közületek fiúk sokan tudnak erről, azok a német katonák hátrahúzódtak a Vatikánba, és kitüzelték onnan az amerikaiakat, amint előre nyomultak. Funk testvér és Robertson testvér és sokan közületek, Beeler testvér és sokan azok közül a testvérek közül, akik ott voltak abban a háborúban, tudják ezt. És tudjátok mit? Mi adtuk ki a rendeleteket, hogy nem nyithatnak tüzet arra a városra, mármint az amerikaiak. Ott állt az ember, és a célpontjukká vált. A Westminster apátságra viszont Angliában egész éjjel lehetett tüzelni. Ott gyűltek össze a protestánsok, úgyhogy arra nyugodtan lehetett lőni. A Vatikánra azonban nem, mert Roosevelt elnök... Hallottam a beszédjét aznap este, aminek a címe az volt. Kandallós beszélgetés. Azt mondta, amikor Róma elesett, azt mondta, milyen szégyen, mert Róma mindig keresztény, minden kereszténység feje. El tudjátok képzelni, hogy egy protestáns ilyet mondjon? Tehát a keresztény vallás nagy központja. Nos, mi helyezzük ezt át Jeruzsálembe, ha megteszitek. Ha nektek is megfelel, tegyük át ezt Jeruzsálemre. Mindezeknek a többieknek a feje, a Sanhedriné, a farizeusoké és a szaduceusoké mind Jeruzsálembe mentek fel. Tényleg az volt a székhely. A szervezeti életben pedig el kell ismernünk, hogy a római katolikus egyház mindnek az anyja. Bizony az. És ez a pünköstől kezdődött, és ide jutottak el, amikor szervezkedtek. Mi pedig a protestánsok csak a kis húgok vagyunk abból a gyülekezetből. És most mondjuk, hogy ez ott lenne a Vatikánban ma, vagy ott Jeruzsálemben, amit akkor volt, amikor minden embernek Jeruzsálembe kellett jönnie imádkozni. Miért tették ezt Jézus idejében? Miért mondták azt, hogy minden embernek Jeruzsálemben kell imádkoznia? Mert csak is egyetlen hely van, ahol Isten közösségben van az emberrel, mégpedig az áldozati vér alatt. Ezért kellett Jeruzsálembe jönniük. Isten sehol máshol nem találkozik az emberrel, csak is a vér alatt. Ha elfordulsz a vértől, elveszed magadtól a helyet, ahol Istennel találkozhatsz. Isten meghozta az első döntését az Édenkertben, hogy az ember őt az áldozat kiontott vér alatt imádja. És ez az egyetlen hely, ahol Isten találkozott az emberrel, és az az egyetlen hely, ahol Isten valaha is találkozott az emberrel, és az az egyetlen hely, ahol Isten ma találkozik az emberrel. Az áldozat kiontott vére alatt. Látjátok? Nem számít, hogy metodista, baptista vagy református vagy-e. Ha képes vagy elfelejteni a másságaidat, római katolikus is, vagy bármi, és a kiontott vér alá jössz, Isten mindkettőnkkel ott fog találkozni. Mindjárt ott találkozhatunk, és lehetünk közösségben egymással egy alapon. De máskülönben ő nem fog azért találkozni veled, mert metodista vagy. Nem fog veletek csak azért találkozni, mert pünkösdiek vagytok. Ő egyetlen feltétel alatt találkozik csak veletek. A kiontott vér alatt, amikor a bűneid megvallatnak, és kivettetnek az ő jelenlét. Akkor a vér által, és a vér mindig ő előtte van, és ezért ő téged csak a véren keresztül lát. És fehér vagy, mint a hó, látjátok? Amikor megvallod a bűneidet. Máskülönben nem vagy ott. Nem lehet közösséged. Ezért nem látunk dolgot történni a gyülekezetekben. Ők azt vallják, hogy hisznek a vérben, de elutasítják magát a vérhez jutási tervet. Az igét, látjátok? Isten csak is egy módon tiszteli az igét. Soha nem tisztelheted az igét úgy, hogy jössz és azt mondod, én római katolikus vagyok, és elvárom, hogy ez történjen. Nem teheted. Metodista, baptista vagy pünkösdi, nem teheted. Csak is Isten irgalmával teheted az ő kegyelme által úgy, hogy jössz Jézus Krisztus kiontott vérén keresztül. Azt mondod, Uram, és az ígéretre hivatkozom, látjátok? És ha te valóban az alatt a vér alatt vagy, akkor Isten kötelezi ez az ige, de először a vér alatt kell lenned. Érted ezt most? Nem csoda, hogy képtelenek hinni a csodákban. Nem csoda, hogy képtelenek hinni a természet fölöttiben. Nem csoda, hogy kárhoztatják azt. Ugyanazért kárhoztatták azt akkor, mint amiért ma kárhoztatják. Olyan bűnösök, amilyen bűnösök csak lehetnek, mert csak is a kiontott vér alatt, és akik mernék, egy kis testvér, aki lázadban a szaván meri fogni Istent, és mer kimenni oda, és megvallani a bűneit, és elfelejteni ezeket a dogmákat, és más dolgokat, és ott állni a vér alatt, és hinni azt, és aztán ők akarják fanatikusnak nevezni. Őt akarják megbélyegezni, és azt mondanánk, ez nem egy szószékhez illő szó, de csak hogy megértsétek, hogy ő egy csodabogár. Végső soron nem vagyunk-e mindnyájan csodabogarak, látják? látjátok? A hívő egy csodabogár a hitetlen számára, a hitetlen pedig egy csodabogár a hívő számára. Akkor hát tehát ki a csodabogár? Látjátok? A földműves egy csodabogár az üzletember számára, az üzletember pedig egy csodabogár a földműves számára. Látjátok? Úgy voltak éppen ki is ő? Mondom nektek, hogy az üdvösség egy egyéni ügy az ember és Isten között. Egy egyén, amint félelemmel és remegéssel kutatjuk ki az üdvösségünket. És semmilyen más alapot nem ismerek, mint tanító ma délőtt, vagy mint Krisztus egy szolgája, mint hogy az igére fektessük le. Semmi másra nem helyezhetem ezt. Aztán látjuk, hogy csak is a vér alatt találkozott Isten az imádóval. Ezért Jeruzsálemben találkoztak, és Krisztus az Istentől adott áldozati bárány. Ma pedig csak is egyetlen hely van, ahol Isten találkozik az emberrel, mégpedig Jézus Krisztus vér alatt. Bárhol máshol is legyen az, kárhoztatva van. Isten meg sem hallgatja azt. Lehetnek mindenféle érzelmeid, és mindenféle izmusaid, és rázkózhatsz, és ugrálhatsz, és lehet véred, és tüzed, és füstöd, és minden más, de amíg az életed nem illik össze az igével, és amíg Isten alaposan nem azonosítja azt az életet, addig felesleges próbálkozni. Köszönöd vele, mert kint vagy belőle. És Isten soha nem találkozik vele addig, amíg a vér gondozása alá nem kerül. Így van. Tehát látjátok, az igében van egy Jeruzsálemünk. A gyülekezetnek van, a mennyben egy mennyei Jeruzsálem, ahol Isten az Isten. És ma nem valamilyen hitvallás alatt van, vagy valami alatt, amit próbálunk Jeruzsálemmé tenni. Szeretnénk, a metodisták a metodista székhelyet akarják Jeruzsálemmé tenni, a katolikusok pedig Rómát. És a különböző helyek, ahol a székhelyünk van, azokat akarjuk megtenni Jeruzsálemmé. De a Biblia azt mondja, hogy a mi Jeruzsálemünk felülről jön, amely minden hívőnek az anyja. Most tehát, Krisztus az Istentől adott bárány. Figyeljétek meg, mennyire megfelelő volt most ez, megmutatva, hogy az a Jeruzsálem megszűnőben volt. Mikor? Until that hour. Addig az óráig hatott. A bárányuk vére rendben volt addig a napig. De most a keresztre feszítésnél ez megváltozik. A régi rendszernek vége. Volt egy új, és a bárány volt az áldozat. A bárány, az áldozati bárány a helyszínen volt. Ők kárhoztatták, és pontosan azt tették, amit tenniük kellett. Így van. Áldott legyen az Úr, amiért láthatjuk ezt a csodálatos mennyei fényt ebben az utolsó időben, mert a gyülekezetek ugyanezt teszik ma. Addig az óráig, amíg a szervezeti vallást megítéltetik és bizonyítást nyer, hogy Krisztus igéjét áldozzák fel. Onnantól kezdve az ige jön, és csak is az ige. A régi húsvéti bárány elmúlt, és Krisztus lett a mi bárányunk a keresztre feszítés napján. És azon a napon, amikor a felekezet megfeszítette az Isten igéjét, és egy hitvallást fogadott el az ige helyett, azon a napon teljes hatásba lépett az ige. Ez éppen mostanában volt. Figyeljük meg másodszorban. Először is ott, Jeruzsálemben. Másodszor, ők. Ők kik? A zsidók, az imádók. Gondoljatok bele, maguk az imádók ölték meg azt, akiről azt állították, hogy imádták. El tudtok ilyet képzelni, hogy amilyen értelmes emberek voltak a papok, hogy amilyen képzést kaptak, hogy doktori fokozatuk volt, meg valószínűleg egy adott korábbi nemzedékből kellett előjönniük, illetve törzsből, máskülönben nem is lehettek papok. Lévitáknak kellett lenniük, az atyaik papok voltak, a nagyapjaik papok voltak, az ők nagyapjaik papok voltak. És olyan odaszentelt életet kellett élniük, hogyha csak egyetlen veszőcske is szólt ellenük, meg kellett kövezni őket. Semmi irgalmat nem kaptak. Szentek? Természetesen, de maguk csinálta szentséggel. Úgy kellett viselkedniük, hogy az arcukat mutatták a gyülekezetüknek, de a belsejükről Jézus azt mondta, halott emberek csontjaival vagytok tele. Ó, hogy mennyire tudnék már pontosan ennél vádat emelni. Olyan emberek, akik tudják, hogy ez az igazság, hogy ez az ige az igazság, ők megalkusznak ezzel kapcsolatban, hogy az arcukat valamilyen szervezetnek mutassák. Jogomban áll vádat emelni ellenük. Pontosan így van. Isten igéje alapján. Figyeljétek meg, hogy ők, az imádók, azok az emberek, akik az ígéretet várták, akik éveken és korokon át az ígéretet várták, és nem volt más dolguk, mint folyamatosan a papneveldében lenni. De az igét a papnevelde tanítása szerint hasogatták, és nem ismerték fel a dolog igazságát. Ők, a papok, az akkori szolgálat, ők a székhelyeiken, ők, annak a kornak a szolgálata ölte meg magát, Istent, magát a bárányt, pontosan azt a személyt gyilkolták meg, akiről azt állították, hogy imádják. És ma én vádat emelek a felszentelt prédikátoroknak ezen csoportja ellen. A hitvallásaikban és a felekezeteikben ők megfeszítik az embereknek azt az Istent, akiről azt állítják, hogy szeretik és szolgálják őt. Vádat emelek ezek ellen a szolgálók ellen, az Úr Jézus nevében. Az ő tanításaikért, melyekkel azt állítják, hogy a csodák napjai elmúltak, és hogy a Jézus Krisztus nevében való vízkeresztség nem elég és nem jó. Ezen szavak bármelyike alapján, amelyeket elcseréltek a hitvallásokra, bűnösnek mondom ki őket, és Jézus Krisztus vére van a kezeiken, mert másodszor is újból megfeszítik az Úr Jézus Krisztust. Megfeszítik Krisztust nyilvánosság előtt. Elveszik az emberektől azt a dolgot, amit adniuk kellene nekik. És helyette mást adnak. Egy egyházi hitvallást a népszerűségért. Ott ők. Ők, akiknek attól jobban kellett volna tudniuk. Ha valakinek is, hát azoknak a prédikátoroknak jobban kellett volna tudniuk. Ha valakinek is, hát a mostani egyházi embereknek jobban kellene tudniuk. Ha valakinek is, hát a püspököknek, érsekeknek és prédikátoroknak és az Istenség doktorainak jobban kellene tudniuk. De miért képtelenek erre? Ó, micsoda ellentmondás! Mi más van itt előttünk, mint egy ellentmondás? Azt állítják, hogy Istent imádják, és közben megölik az élet fejedelmét. Ők. Ott ők megfeszítették őt. És itt ők újra ugyanezt teszik, mert ő az ige. Ő pusztán az ige visszatükröződése volt. És ez ő ma, az ige tükörképe. Miközben próbál találni valakit, akin keresztül tükrözheti magát. És ezek az emberek távol tartják a gyülekezetet Istentől. És ha bármi történik, és arról beszélnek a gyülekezetben, ők a színpadról károsztatják azt a szószékről, és azt mondják, ez fanatizmus. Maradjatok távol tőle. És miközben ezt teszik 1963-ban, megfeszítik Jézus Krisztust, és pontosan olyan vétkesek, mint azok az emberek voltak abban az időben. Ez egy szörnyű állítás, de ez az igazság. Pontosan ezt teszik ma. És ezen az alapon, Krisztus megfeszítésének alapján, az ige vételének alapján, és amint elveszik azt az emberektől, pontosan ezt cselekedték ott. Maga az ige, amelyeken keresztül Isten visszatükrözte a saját fiát, hogy bebizonyítsa, hogy az, és akiről azt állítják, hogy szeretik, az a Jehova, aki megmutatta magát az ige által, és pontosan azt cselekedte, amiről elmondta, hogy meg fogja cselekedni. Pontosan azt, amiről Isten mondta, hogy megcselekszi, és ezt tükrözte oda eléjük. És a gyülekezeti csoportjaik, és más ilyen dolgok szeretése miatt ők elítélték az élet fejedelmét. És én ugyanezt a csoportot elítélem ma, és vádemelésemben bűnösnek mondom ki őket Isten előtt, Isten igéje által, mivel ők ugyanezt a dolgot cselekszik. Ez a nemzedék vádoltatik. Emlékezzünk a Zsidók 13:8-ra, ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hogyan vádolták őt? Mert a hitvallásaik nem fogadták őt el, és a szívükben tudták, hogy nem úgy van. Hát nem jól fejezte ki ezt Nikodémus a János 3-ban? Rabbi, mi a farizeusok, a prédikátorok, a tanítók, mi tudjuk, hogy te Istentől küldött tanító vagy, mert egyetlen ember sem cselekedhetné a dolgokat, amiket te cselekszel, ha csak nem Isten van vele. Látjátok? Ezt nyilvánosan tanúsítják az egyik ismert emberük által. És mégis a hitvallásaik miatt ők megfeszítették Krisztust. És van nincs egyetlen olvasó sem, aki ne tudná elolvasni az Abcsel 2.38-at úgy, ahogyan én el tudom olvasni, és a többit is ugyanúgy, mint ahogyan én el tudom olvasni. Hanem a hitvallásaik és a felekezeti tagsági kártyájuk miatt, ami a zsebükben van. A fenevad jelei, amiket tagsági kártyákként osztogatnak, és veszik ezeket a dolgokat, és újra megfeszítik Jézus Krisztust, és nyilvánosan megfeszítik őt, és káromolják azt az Istent, aki megígérte, hogy megcselekszi ezt, és kárhozatot hoznak a fajra. Ott. Ott ők. Nem a bűnös, ők. Vagyis az akkori gyülekezet. Ők hibát találtak abban az emberben, aki az ige volt. Így van? Hibát találtak az emberben, aki az ige volt. Most pedig hibát találnak az emberen keresztül munkálkodó igében. Éppen csak a visszajára fordítják azt, ami abban az emberben van, ami a Szentlélek munkálkodik rajta keresztül, ez az Istentől való igazolás. Hogyan tudták, hogy ő volt Krisztus? Mert a cselekedetei bizonyították, hogy ő volt az. Azt mondta, melyik őtök vádolhat engem bűnben? Ha nem pontosan azt cselekszem, amiről az ige mondta, hogy cselekedni fogom. És amely, mondja meg valaki, hogy hol tévedtem, ha nem mutattam be minden jelét annak, hogy én vagyok a Mesiás, hogy én vagyok az, akiről az ígéret szól. Azt mondták, hát van nekünk Mózesünk, Mózesnek hiszünk? Azt mondta, ha hittetek volna Mózesnek, hinnétek nekem? Mózes látta az én napomat, és vágyott rá, hogy e napon éljem. Mózes látta azt a messzi prófétákban. Ti pedig itt éltek, mellette, és károsztatjátok. Azt mondta, ti képmutatók, az ég jeleit felismeritek, de az idők jeleit nem tudjátok felismerni. Erről van szó, az idő jeléről. Minek bélyegezték őt meg? Egy fanatikusnak, egy őrült embernek. Igen, hibát találtak abban az emberben, aki az ige volt. Ő volt az ige. János evangéliuma első fejezet bizonyítja ezt. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennel volt, és az az ige testé lett, és lakozott közöttünk. Ő volt Isten élő igéje, mert Istent fejezte ki magán keresztül. Annyira teljes mértékben engedelmes volt Isten igéjének, hogy ő és az ige ugyanaz volt. Hogyan lehetnétek úgy a része Isten igéjének, hogy gyakorlatilag az egészet megtagadjátok? És ez nem az emberek miatt van így. Azt hiszem, ezért szólt nekem Isten arról, hogy ezeket az embereket Rikinek és Rikettának hívjam. Mert ezeknek az önző felekezeteknek ott vannak az emberei, akik úgy élnek, ahogyan élnek. Megfeszítették az igazságot, és az emberek káromlásnak hívják azt. Vagyis inkább ők csinálnak belőle káromlást. Fanatizmusnak és ilyeneknek hívják. És nem tudják, hogy pontosan azt az Istent káromolják, akik szolgálni mennek a gyülekezetbe. Ezért vádat emelek a mai egyházi emberek ellen. Vádolom ezt a nemzedéket Jézus Krisztus nevében. Isten igéjének tekintélye alatt. Ti újra megfeszítitek őt. Figyeljetek meg! Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Isten igéje igazolást nyer egy emberben. Hasonlítsuk össze a két Golgotát a maguk vágyában. Emlékezzünk! Mert Istenné tette magát. Nem engedjük, hogy ez az ember uralkodjon rajtunk. Mi volt a vád, amit azon a reggelen talált a tanács, amikor Jézust megfeszítették, hogy Istenné tette magát? Ő Isten volt. És megszegte a szombatnapot. És ő volt a szombatnap ura. Azért ítélték őt el, mert Istenné tette magát. Nincs jogod ezt tenni. Nincs jogod. A főpapunk, ha bármilyen, az a papunkon keresztül jön. Most pedig hasonlítsuk össze ezt a Golgotával ma. Amikor Isten kedves volt az atyának, Istennek, a léleknek, hogy támasszon saját fiat, beárnyékolta Máriát a Szentlélek által, és előhozott egy testet, amely szolgálhatta őt, és szolgálta a célját, hogy Isten volt Krisztusban, az Istenség teljessége tesz szerint, benne tükrözve mindazt, ami Isten az emberek számára volt. Az egész világgal tudatva, amit Isten minden egyes egyénnel kapcsolatban akart, hogy fiak és lányok legyenek. És mivel nem csatlakozott a szervezeti rétegekhez, elítélték és megfeszítették őt. Most hasonlítsuk össze ezt a mai Golgotával. A szervezeti előítélet miatt. tudósok közötti közömbösség miatt, akiknek ismerniük kellene Isten igéjét és tervét, emiatt Isten tud venni egy kis embercsoportot, akiken keresztül munkálkodni képes valahol és visszatükrözni önmagát, akik megalázzák magukat az ige számára. És képtelen azt mondani, hogy az nem úgy van. Nem mondhatták, hogy nem cselekedte meg, mert a gyülekezetük volt a tanúja annak. Ott volt előttük, nem tagadhatták az állítást, mert az az ige, amiről azt mondták, hogy hiszik, volt az, ami bizonyította, hogy ő az volt, mert Isten fogta az igét, aminek a Messiásnak kellett lennie, és megmutatta azt egy emberen keresztül, és nekik meg kellett szabadulniuk tőle. Csak úgy tudtak tovább menni, ha megszabadultak a Messiástól, és függetlenül a tanultságuktól, ők vakon és tudatlanul meg is tették ezt. A világ szerint szólva okosak, értelmesek voltak, amint a minap este össze is hasonlítottuk, amikor a világosság ráragyogott a gazdag ifjúra, nézzétek meg mit tett, elutasította egy okos ember, Pál egy másik okos ember, rá is ráragyogott a világosság, mit tett ő? Elfogadta. Elfelejtette mindazt, amit ismert, hogy Krisztust megismerhesse. Ezt tette az életét méltóvá az evangéliumhoz, a múlt vasárnapi üzenet. Itt van ez ma. Ráragyog mondjuk egy kis emberre, aki kiment, volt egy hívása Istentől, érezte, és aztán elment egy papneveldébe, és megtanult valami hitvallást. Neki, vagy aszerint a hitvallás szerint kell élnie, vagy le kell mondania a tagsági kártyáról. Ha ezt teszi, azzal megbélyegzi magát. Senki más nem fogja fogadni, mert egyszer valami máshoz tartozott, most meg nem tartozik hozzá. Rájönnek, hogy valami nincs rendben azzal az emberrel, és nem tűrik meg a gyülekezetükben, amikor a gyülekezet csak is egyetlen jelet keres, ami a következő. Hiszi-e, amit ők hisznek? Ha van egy kártyája, ha ő egy metodista, ha van kártyája, ha egy másik közösséghez tartozik, vagy egységhívőköz, vagy háromsághívőköz, vagy legyen szó bármiről, Isten gyülekezete egyház, vagy a pünkösdi körökhöz, és mindazokhoz a körökhöz, ha felmutat egy kártyát, akkor érzik, hogy a székhelyük felülvizsgálta az illetőt, letesztelték az eszét, és alávetették egy pszichiátriai vizsgálatnak, és megállapították, hogy az intelligencia hányadosa elég magas ahhoz, hogy beszélhessen előttük. Ha pedig nem így van, akkor nem hallgatják meg. Ez így igaz, de látjátok, a gyülekezetnek az Úr kezét kell figyelnie, meglátni, hogy Isten adta nekik a küldetést, vagy nem. Erre kell néznünk, de ők ma újra megfeszítik Isten fiát. Amikor egy ember Isten kegyelméből képes arra, hogy Isten elhívja őt, és hogy engedje Isten tükröződni magán keresztül, amiket én cselekszem, ti is azokat fogjátok cselekedni, mondta ő. Figyeljétek meg, micsoda időben élünk. Ők veszik azt a Golgotát, amit mi ma délelőtt, és azért az okért, tudták, hogy az volt az igazság. De irítség, előítélet miatt. Mit mondott nekik Jézus? Ha én Isten kezével űzöm ki a démonokat, akkor ti ki által űzitek ki őket? Legyetek önmagatok bírái, látjátok? Ha én Isten kezével űzöm ki a démonokat, most pedig, mintha csak hallanák őket azt kérdezni. Tudod-e bizonyítani, hogy Isten keze ez? Szeretném hallani, amint ezt a kérdést felteszik neki. Ehhez már túl okosak voltak. Figyeljük, mivel ő Istenné tette magát, és Isten volt, nem engedjük, hogy uralkodjék rajtunk. De most az a dolog, ugyanaz a régi kiáltás jön elő újra. A Bibliát ember írta, mondják. Nem kell nekünk a szerint élnünk. Ez Isten igéje. Ez maga Isten. Tegnap egy emberrel beszélgettünk, és azt mondta, hát talán valaki megírta a Bibliát. Azt mondtam, igen, így volt. A neve, úgy ismerjük őt, Isten. 4000 éven át íródott majdnem az ige. Jobbtól kezdve egészen az Új Szövetségig, és több százan. Különféle emberek írták több száz éven keresztül. Nem ismerték egymást. Az ország különféle részein voltak, és egyetlen szó sem kárhoztatja benne a másikat. Mondom, ha bárki Jézus Krisztus vére alá jön, és hivatkozik onnan egy ígéretre, Istennek kötelessége, hogy megadja azt. De nem teszik meg, jönnek, és azt mondják, ó, Uram, csinálni akarok valamit. Adj nekem egy nagy ajándékot, halleluja, Uram, dicsőség Istennek, hiszem, hogy meg is kaptam, halleluja. Ez sohasem fog működni. Előhozhat sok lélektan, de akkor sem fog működni. Istennek kell felismerni azt a megtérést, Istennek kell felismernie. Sokat beszélhetnénk még erről, de remélem megértitek. Nézzétek, de most nem engedik, hogy az ige uralkodjon rajtuk. Azt mondom, mindnyájan menjetek vissza, mert rosszul keresztelkedtetek meg. A katolikus egyházban keresztelkedtetek. Ki vagy te, hogy ilyet mondjál nekünk? Nem én vagyok, hanem az ige. Hát azt elmondhatjuk, hogy hisszük. Nem az számít, hogy mit hisztek ti, hanem hogy mit mond a Biblia. Ó, nem kell nekünk az szerint élnünk. De azt kell tennetek, máskülönben ennek a Bibliának az ítélete alatt vagytok. Mert aki csak egy szót elvesz belőle, vagy hozzátesz ehhez, annak része kivétetik az élet könyvéből. Legyen prédikátor, egyházi ember, vagy bárki. Az ő igéje uralma alatt, alá kell jönnöd, mert ez Isten. A Biblia mondja, hogy ez Isten. Nem engedjük, hogy uralkodjék rajtunk. Ők veszik a hitvallásaikat, a felekezeteiket és a kis dolgaikat, amikben hisznek, és ezeket elfogadják, az emberek tanácsait, és ezt veszik Isten igéje helyett. Mit tettek ők? Isten fia helyett egy Barabást választottak, egy gyilkost, az első keresztrefeszítés napján. Ma pedig egy embernek a szavát veszik, ami egy hazugság és a halálba vezető út, és megtagadják venni az élet útját, ami Isten igéje. Megítélem ezt a nemzedéket, vádolom az Úr igéjében, mert helytelenül cselekszenek. Vétkesek a keresztre feszítésért, vagy annak a megpróbálásáért, megfeszíteni a szellemet, megfeszíteni a lelket. Mindenütt az ébredést hirdetik. Hogyan lesz neked ébredésed, ha maga az ige nem tud munkálkodni az embereken keresztül? Szeretném, hogy valaki megválaszolja ezt nekem. Hogyan lehetne, amikor magát az ébredést tagadjátok meg? Jól mondta róluk a proféta, hogy a kegyességnek a látszata megvan bennük. A saját formaságaik tagadták meg az igét, akkoriban. Ma a saját formáik tagadják meg azt a dolgot, ami hozhatja az ébredést. A hitvallásaik és a formaságaik. Igen, Uram. Ők fogják a felekezetet és a hitvallásaikat Isten igé helyett, és ez megfeszíti az ő igéjét, és hatástalanítja az igéjét az emberek számára. Amikor olyan élően látjátok Isten igéjét, csak helyezétek el azt, hogy Isten megígérte, hogy ő megcselekszi ezt, és itt cselekszi is, és kigúnyolják azt, és elmennek tőle, ez káromlás. És magát az igét próbálják megfeszíteni. Miért feszítik meg? Nem feszítették meg az igét jobban, mint hogy Isten megfeszítenék. Megfeszíthették a testet, amely magában foglalta Istent, Isten fiát. Azt megfeszíthették, de Isten nem feszíthetik meg. Annak akkor meg kellett történnie, hogy áldozattá legyen, hogy sok fiát behozzon, akik örök életre rendeltettek el. Azt akkor meg kellett cselekedniük, de most nem cselekedhetik meg. Nem tették meg, mert maga az ige tovább fog élni. De ők mit tettek? Hogyan alakulnak meg? Mit mondasz akkor, prédikátor? Mire alapozod a vádat, hogy ők megfeszítik őt? Ők megfeszítik az evangélium embereken való kihatását. A hitvallásaik által. Ez a keresztrefeszítés, ahol a közönség ül ezeken a nagy hullaházakban, amelyeket gyülekezetnek és felekezetnek hívnak, és meghúzzák a hitvallásuk vonalát. És Isten igéje nem hathat rájuk, mert elítélik azokat a dolgokat, amikről Krisztus mondta, hogy meg fognak történni. Ez egyszerűen nem az ő hitvallásuk szerint jön, és Jézus sem a róla való értésük szerint jött. Ő úgy jött el, ahogyan Isten küldte őt, és pontosan az igével jött. Nem csoda, hogy azt mondta, hogy elrejtette azt a bölcsek és a büszkék személy elől, és hogy a kisgyermekeknek mutatta meg, akik készek tanulni. Értitek? Ó, ők megfeszítették az ige hatásait. Van itt egy tucat igevers. Talán csak kettőt vagy hármat idézek közülük. Ők megfeszítették. Azt mondott, hogyan feszítették meg az igét? Amikor Jézus azt mondta, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, a zsidók 13:8-ban, ők azt mondják, bizonyos módon igen, látjátok? Rendben. És amint Jézus mondta az utolsó parancsolatában a gyülekezethez, menjetek el szerte a világba, Márk 16. Menjetek el szerte a világba, és hirdessétek az evangéliumot. Ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek. Az egész világra, minden teremtménynek, és még a felét sem érték el. És minden évben milliók halnak meg, akik még nem is hallották Jézus nevét. Tehát ez még mindig az általános elrendelés. Ez még mindig Isten parancsolata. Szerte a világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, megmentetik, aki pedig nem hisz, elkározik. És ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. Az én nevemben ördögöket űznek. Új nyelveken szólnak, ha kígyókat vesznek fel, vagy mérgező dolgokat isznak, nem fogad nekik el gártani. Ha kezeiket a betegre vetik, azok meggyógyulnak. És azt mondják, hogy ez arra a nemzedékre vonatkozott, és Isten parancsolatát hatástalanítják ennek a nemzedéknek a számára. És keresztre feszítik az ige hatását az embereknek. Amen. Péter azt mondta pünkös napján, kezében az ország kulcsaival, melyet Jézus éppen előtte adott oda neki. Amit te itt mondasz, én azt fogom mondani. És pünkös napján megkérdezték, hogy mit tegyenek ahhoz, hogy vehessék a Szent Lelket, hiszen annyira élvezték azt, amint másokban láttak, akik úgy viselkedtek, hogy butának nevezték őket. Botladoztak, ugráltak, elestek, és úgy viselkedtek, mintha részegek volnának. És azt mondták, ezek az emberek újbortól részegedtek meg. De volt ott egy Péter nevű ember, akinél az ország kulcsai voltak, és azt mondta, nem részegek ezek, amint gondoljátok, hiszen a napnak még csak a harmadik órája van. Hanem ez az, amiről beszélt, látjátok? Újra vissza egyenesen az igéhez. Rámutatva, hogy a lélek még mindig ige, és hogy az ige még mindig lélek és Isten igéje, és lesz, amint megmondta Joel prófét által, Joel 2.38, és lesz az utolsó napokban, mondja Isten, hogy kitöltöm lelkemet minden testre. Hallgassuk ezt a prófétát, amint ott áll. Nézzétek meg! Hogy félelem nélkül ott áll azzal a csoporttal, és elítéli őket, vádolja őket. Azt mondta, ez az ige, ez az, amiről a proféta beszélt. Kitöltöm az én lelkemet minden testre, a ti fiaitok és lányaitok profétálni fognak, és az én szolgálóimra és szolgáló lányaimra kitöltöm az én lelkemet. És jeleket mutatok fent az egekben, és a földön tüzet, füstoszlopokat és párát. Az igével bizonyította, hogy az ige volt az, ők pedig nevettek és kigúnyolták azt, és mentek az ítéletre, és leégett a város, és egymás gyermekeit ették meg. És ma ők egy szétszóratott nép szerte a világon, amely mutatja, hogy a Szentlélek továbbra is Isten igéje marad, hogy ezt az igét hozza és életre keltse azt. Jézus Krisztus volt a személy, ember, Isten. Halleluja! Ő volt Isten megmutatkozása. Ő Isten volt egy testi formában, hogy tükrözze Isten igéjét annak a korszaknak, hogy megláttassa azzal a korszakkal Isten arra a korszakra szóló ígéretét. És a Szentlélek ugyanaz a dolog ma, Isten lelke az írott igén, amely próbál találni valakit, hogy tükrözze magát ennek a korszaknak, hogy bizonyítsa azt, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, János evangélium 14-12, amiket én cselekszem, ti is azokat fogjátok cselekedni. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökre ugyanaz, látjátok? Egyfolytában módot próbál találni arra, hogy tükrözze magát, és képtelenek voltak rá. Az emberek olyan nagyra tartották a felekezetüket, a maguk kis fészkeit, és így tovább, amiket a maguk gyülekezetének hívtak, hogy végül nem is hallgattak őre, és ma is ezt teszik, ugyanezt újból keresztre feszítik. Péter pünkös napján azt mondta, ti férfiak, akik Jeruzsálemben laktok, hallgassátok az én szavaimat. Nem részegek ezek. Ha nyugodtan megálltok, megmutatom nektek, mi ez. És aztán folytatja és elmagyarázza nekik. Amikor a szívük megértette ezt, amikor ezt meghallották, azt mondták, mit tehetünk, hogy megmentessünk? Mit tehetünk, hogy elfogadjuk ezt? Meg vagyok róla győződve, hogy igazat mondasz. Azt mondta, térjetek meg mindnyájan, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében a ti bűneitek bocsánatára, és veszitek majd a Szentlélek ajándékát, mert nektek van az, és a ti gyermekeiteknek, és akik távol vannak, ahányat csak elhív az Úr, a mi Istenünk. Ezt kell tenniük. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében. És mára a Római Katolikus Egyház befogadta az Atya, a Fiú és a Szent Lelket, hogy elvegye ennek a helyét. Az úrvacsora helyett azt, hogy kinyújtják a nyelvüket, és bekapnak egy ostját. A pap pedig megissza a bort, és mindnyájan egyek vagytok. Az úrvacsorakor a Szentlélek helyett azt mondták, Szent Eukarisztia, és egy Atya, Fiú és Szentlélek, egy háromság szerinti keresztség, amihez még csak nem is említ a Biblia. Az Atya, Fiú, Szentlélek neve Úr Jézus Krisztus. És ha ezt megmutatod ennek a megáltalkodott nemzedéknek, amint Péter mondta, mentsétek magatokat ettől a gonosz nemzedéktől. Amikor megmutatod ezt nekik, mit csinálnak ők? Kigúnyolják, és azt mondják, a mi gyülekezetünk nem így tanítja ezt. Akkor bűnösök vagytok. Bűnösök Jézus Krisztus keresztrefeszítéséért, azáltal, hogy elveszitek Isten elejét az emberektől. Megfeszítitek magát az igét számukra, és kárhoztatjátok magatokat a gyülekezetekkel együtt. Ez egy halálos csapdába vezeti őket. A múlt vasárnap mondtam arról a prédikátorról, Martin Luther Kingről, ott lent azokkal a drága emberekkel, egyenesen egy halálos csapdába vezeti őket. Ó, bárcsak valaki beszélhetne azzal az emberrel, bárcsak én beszélhetnék vele. Csak egy kis zavargás az iskola kérdés miatt, látjátok? Nagy különbség. Ó, egek, ha az embereknek annyihoz nincs szívük, hogy ne társalkodjanak egy emberrel a bőrszíne miatt, akkor ők úgyis károsztatva vannak és halottak. A nemzet jogot ad nekik. Ne harcoljatok ez ellen, ne! Mi lenne, ha valaki azt mondaná, hogy minden ír nemzetiségűt, vagy valakit, vagy minden németet, vagy másokat ki kell közösíteni? Ez egyáltalán nem zavarná a keresztényeket. Ők csak mennének tovább, és az ember egy keresztény. Prédikátorként neki nem volna szabad az embereket ez ellen egy felkelésbe vezetni. Milliók halálát fogja okozni. Csak egy másik forradalmat fog elindítani, szégyen ilyet csinálni. Itt is ugyanez történik, pontosan ugyanez. Így van, látjátok, bárcsak az emberek csak az igazságra néznének, és meglátnák, hogy mi az igazság. A mi gyülekezetünk nem hiszi azt. Nálunk máshogy van ez? Nos, nem a helyes módon van, nem arról van szó. Azt mondta, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára. Most pedig ők ezt nem teszik meg. Ó, akkor mit csinálnak? Most ez csak egy dolog a százból, amit érintünk, amilyen gyorsan csak haladtunk. Most pedig akkor a második keresztre feszítés. Ha egy ember elfogadja az Atyafiú szent lelket, egy hitvallást az ige helyett, a címeket, a név helyett, mit tesz ő az emberekkel? Keresztre feszíti az ige hatékonyságát az emberek számára. Amikor azt mondja, hogy a Márk 16 csak annak a nemzedéknek szólt, és maga Isten mondta azt ott, Jézus, amint hozzájuk beszélt, és így szólt, menjetek el szerte a világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremnének. Aki hisz és megkeresztelkedik, megmentetik, aki pedig nem hisz, elkárhozik, és ezek a jelek követik őket. Milyen messzire? Minden nemzetnek, minden hitvallásnak, minden nyelvnek, minden fajnak, minden embernek ugyanazt az evangéliumot, és ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. És amikor egy ember megpróbálja kivágni ezt a Bibliából, ő keresztre feszíti az evangélium hatékonyságát annak a gyülekezetnek a számára. Ezért vádollak benneteket Jézus Krisztus nevében. Bűnösek vagytok az Úr meggyilkolásáért. A gyülekezet gyűlölte őt. Miért? Ő volt az Istenük. Ők pedig gyűlölték őt, és megtagadták, hogy ő volna a messiásuk. Nem, Uram! Nekik nem kellett egy olyan messiás. És ma a gyülekezet ugyanezt teszi. Megtagadja az igét. Nem kell nekik az. Ez ellentmond annak, amit tanultak, és amit a hitvallásuknak hisznek, és az ige a messiás. Hiszitek ezt? Nos, akkor tehát mi az ige tükröződése? A messiás tükröződése, ami nem más, mint a Szentlélek közöttünk. Ő önmagát tükrözi, ahol csak találni tud egy lámpást, amin átláthat, ami nincs tele a hitvallások és más dolgok füstjével, amin keresztül ő világíthat. Emlékeztek rá, hogy ők felkeltek és megtisztogatták a lámpásaikat, és kimosták a kéményeiket, de túl késő volt. Tehát amikor az ember látja ezeket az evangélikusokat, reformátusokat és metodistákat, amint próbálnak jönni ezekben az utolsó napokban és venni a szent lelket, tudjátok, hogy nem fogják megkapni. Lehet, hogy szólnak nyelveken is, hogy felleugrálnak, de figyeljétek meg, mi történik. Ők teljes mértékben. Ez egy időjel arra, hogy vége. A végén vagyunk. Most a gyülekezet bármikor hallhatná a kívást. Jöjj magasra! Amen! Pontosan így, pontosan rendben elhelyezkedve. A Szentlélek itt Jézus Krisztus valóságosá teszi azokon keresztül, akiken keresztül munkálkodni tud, bebizonyítva önmagát. Lejön, lefényképezik, megmutatja a jeleket, tesz, beszél róla és minden más. Pontosan azt bizonyítva, hogy amit megmondott, azt meg is teszi. Pontosan azokat a dolgokat cselekszi meg, amikről mondta, hogy megteszi majd őket az ige szerint. Nem valamilyen hitvallást, vagy ember csinálta elgondolás szerint. Sok vér, tűz és füst és más dolgok, hanem egy ige szerinti, messiási bizonyíték, vagy van sok utánzás, és utánzója, és így tovább, de ettől csak a lehető legcsillogóbban ragyog az igaz ige. Így van, emberek, akik szellemiek, akik képesek különbséget tenni jó és rossz között, látjátok? Megtagadják őt. Megtagadták a messiásukat. Nem kell nekünk ő. Ugyanezt teszik ma is. Hát, ha nekem is le kell oda mennem, és úgy viselkedem, mint azoknak, egyáltalán nem akarnám azt. Rendben, akkor nincs is meg neked az egyáltalán. Ez minden, látjátok? Ugyanez van most. Bár megfelelően azonosította magát, mégsem akarták őt. Gyűlölték őt. Miért volt ez? A pásztoraikat viperák fajzatainak nevezte. Azt mondta, ti kimeszelt falak, nem vagytok más, mint egy sírkert. Kívülről ragyogtok, szépen öltöztök, és kifordított gallérotok van, belül pedig halott emberek csontjai. Nem finomkodott. Egy kis galileai volt, egy ácsfia, de semmit nem tartott vissza. Egyenesen megmondta nekik. Ne gondoljátok. János mondta, az ő előfutára azt mondta, ő a másik, aki nem finomkodott, azt mondta, ne mondogassátok itt, hogy Ábrahám a mi atyánk. Isten ezekből a kövekből is képes fiakat támasztani Ábrahámnak. Igen, Uram. A fejsze a fák gyökerére vettetett, és minden fa, amely gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzbe vetetik. Igen, Uram, Isten szigorú és szilárd az ő igéivel kapcsolatban. Igen, Uram, figyeljétek meg, Jézus, amint az ige bizonyítja, hallottatok engem? Jézust Isten azonosította az ige által, hogy ő a Messiás. Így van? Egy pár percen belül rátérünk Péter vádbeszédére, és meglátjátok, hogy az volt-e vagy sem. Alaposan azonosítva lett, hogy ő Isten volt, egy emberben megmutatkozva, akit Isten fiának hívtak. Így van. Igaz, hogy megfelelően azonosított és igazolta őt a megígért ige, hogy ő a Messiás. Mózes azt mondta, ez a Messiás, amikor ő eljön, ő egy proféta lesz, és mindezek a dolgok fognak történni. A kisasszony, aki ott állt a kútnál, meg minden, az a szennyes állapot, amiben volt, mit jelképezett az, hogy Isten ezekben az utolsó időkben kihúzza a kivetetteket? Emlékezzünk tegnap estéről a mennyezőre, vagyis a másik alkalommal, amikor erről prédikáltam itt, a mennyezői vacsorára, azt mondta, ahogyan mondta, nagy lakomát készítettem, és így tovább, és mindezeket az embereket meghívtam, és egytől egyig mindnek volt valami kibúvója. Nem mehetek, mert azzal tönkreteném a hitvallásunkat. Nem jöhetek, mert van egy hitves feleségem, és ő nem enged el. Én egy gyülekezettel kötöttem házasságot ott lent, anyukám metodista volt, vagy baptista, vagy katolikus, vagy emiatt nem tehetem. Azt mondta, és én nem, és nem jött el, és nem kóstoljátok meg a vacsorámat, akkor menjetek ki, és hívjátok meg a paráznákat, az örömlányokat, és a részegeket, és akik csak vannak ott kint. Hozzátok be őket, és majd én rendbe rakom őket. Elkészítettem a vacsorámat, és a vendégeim, az asztalon meg van terítve, és lesz valaki, aki odaül majd. Nem jöttek, és ez kárhoztatja azokat a zsidókat. Mi van ma? Én a reformátusokhoz tartozom, nem mehetek, én evangélikus vagyok, egységhívő vagyok, kettőséghívő vagyok, ez vagyok, nem mehetek, nem mehetek, itt tartunk, akkor pedig nem lesztek ott. Pontosan ezt mondta ő, rendben. Megfelelően igazolt Messiás, megfelelően igazolt ige, megígért ige. Isten, aki megígérte az igét, hogy ez lesz a Messiás, ő itt jön, és pontosan ott állt meg. Azt mondta nekik, most pedig hol tévedtem? Ha nem hisztek nekem, mint embernek, akkor higgyetek a cselekedeteknek, melyeket cselekszem, mert ezek azok a dolgok, amelyek megmondják nektek, hogy ki vagyok én. Azok mondják meg, hogy én vagyok a Messiás. Nem akartok hinni nekem, mert azt hiszitek, hogy József volt, és ott születtem abban a kis kunyóban, és a nevelőapám itt egy ácsot lent, és ti. Amikor eljött Galileába ott, és arra készült, azt mondta, na hát ki ez az ember? Ki ez? Ez az ember hát Józsi és a többiek, nem az ő testvérei? Nincsenek itt velünk a lány testvérei? Nem Máriának hívják az anyját, az apját meg Józsefnek? Hogy kerülhetett ide egy ilyen ember? Milyen iskolából jött? Nincs tagságigazolvány, nincs semmi ajánlása. Egy ilyen ember honnan szedtétek ezt? Különben is. És a Biblia mondja, hogy ez bántotta őt. Ő mondta, hogy sok hatalmas dolgot nem cselekedhetett meg, és csak hátat fordított nekik, és elment tőlük. Azt mondta, egy profétát csak a sajátjai nem becsülnek meg, látjátok? A saját országában. Figyeljétek! Vagyis a saját országában. Ott van ő, a megfelelően igazolt Messiás. Semmit nem tudott, nem tulajdonított sajátjának. Azt mondta, semmit sem cselekedhetek, csak azt, ami, ha az atyát látom cselekedni. És kihívta őket, hogy megkérdezzék, hogy ez volt-e a Messiás. És nézzétek meg ezt a kis rossz hírnevű asszony. Ő felismerte ezt. Látjátok, nem volt értesületlen, a lámpás. Természetesen erkölcsileg tévedett, és az erkölcstelenséget senki sem támogatná. Isten törvénye elítélik azt. Ő erkölcsileg tévedett. De látjátok, Isten nem az alapján ítél meg benneteket, hogy mik vagytok. Nem azt ítéli meg, hogy mennyire vagytok nagyok vagy kicsik. Ő a szíveteket ítéli meg, hogy mik akartok lenni. És ő nem akarta azokat a dolgokat, ami éppen csak felvillant akkor előtte neki, az kellett. Nem számít, hogy korábban mi volt ő, és készen állt arra, hogy jöjjön. Isten a szívet ítéli. Az ember a külső megjelenést ítéli. Isten a szívét nézi. Nem számít, mi volt ő. Az a világosság felgyulladt, és ez mindent elrendezett. Ő megragadta az örök élet lényegét. Ó, mennyire gazdag ez nekem, látjátok, hogy látjuk és tudjuk, hogy ez az igazság. Én emellett állok. A mennyistene fel fog kelni, és az én hangom ott lesz oda át Isten idejének a mágneses hangszalagján. És meg fogja ítélni ezt a nemzedéket az utolsó időkben. Ő azonosította, hogy ő továbbra is Jézus Krisztus, ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Vádolom őket Isten igéje által. Most gyorsan oda kell érnem egy másik ígérethez, mert már csak körülbelül 15 percünk van. Ott ők. Micsoda? Ó, Golgota. Megfeszítették őt. Harmadszor. Ők megfeszítették őt, mert nem ismerték fel Isten megígért igéjét, amely megmutatkozott. És miért feszítették meg ezt az embert? El tudjátok képzelni? Hadd menjek vissza egy percre. Miért feszítették meg egy olyan embert, amint Mária, amint egyszer olvastam egy könyvet, aminek az volt a címe. Dávid házának egy fejedelme. Ingram írta, Dr. Ingram. Egy csodálatos könyv, egy dráma. Részben igaz, egy Adena nevű asszony kéziratai alapján. Nála ez az asszony Palesztinába ment lent Egyiptomból, azt hiszem Kairóból, hogy befejezze a tanulmányait. És Krisztus idejében volt ott. És az édesapjának kellett visszaírnia. Jó volna, ha kezetekbe vennétek és elolvasnátok, tényleg jó. Dávid házának egy fejedelme. Ugyanaz az ember, aki a tűzoszlopot írta. És abból vette Cecil DeMille a 10 parancsolatot. Tehát ebben a könyvben látjuk, hogy ez az Adéna visszaír, és azt írta, hogy a keresztre feszítés napján Mária Magdolna, akiből ő 7 ördögöt űzött ki, a tömeg előtt szaladt, és azt mondta, mit követett el? Mit csinált ő? Csak a betegeket gyógyította, és próbálta megszabadítani azokat, akik fogságban voltak. Mi más tett ő a jón kívül? Valaki mondja meg. Egy ember pedig majdnem keresztül pofozta őt az udvaron, és azt mondta, egy ilyen ostoba asszonynak hisztek a papotok helyet? Itt vagyunk, tessék. Mit tett ő? Semmit nem tett. Miért feszítettétek keresztre őt? Miért? Mert nem ismerték fel, hogy ki volt ő. És ugyanez van ma. A prédikátorok és a mai emberek és a modern tanítóink annyira belebeszélték az emberekbe, hogy higgyék azt, ahogy ez egy boszorkányság, vagy az ördög, vagy gondolatátvitel, vagy valamilyen hókusz-pókusz, vagy valamilyen trükk, hogy az emberek nem ismerik fel, hogy ez Isten igéjének az igazolása a mai napra. Ez az utolsó jel. A gyülekezetek, ha nem tartoztok a szervezetükhöz, azt mondják, ó, ez csak valami kitalált dolog, ez csak egy hókusz-pókusz. Nézzétek csak meg itt XY-t és XY-t. De csak egyszer bizonyítsák, hogy a valódi dolog egy hókusz-pókusz. Csak tudnák egyszer bizonyítani, hogy nem úgy van. Képtelenek rá. Soha nem derült ki róla, hogy tévedne, és soha nem is fog kiderülni ilyen, mert ez Isten, látjátok? De ők szeretnek mutogatni, azt gondolják, ó, ha egy nagy nevű ember lett volna, mivel az csak egy pici csoport, egy kis maroknyi, akik olyan kivetettek. Hát azt az embert kizártuk a gyülekezetünkből, látjátok? Régebben a mi csoportunkban járt, látjátok? De aztán ezt csinálták, és azt csinálták, és látjátok, most oda jutottak. Hát csak nézzétek meg, hogy mi ez és ki ez. Nem érdekel. Ugyanezt mondhatták Péterről, Jakabról és Jánosról. Azt mondták, tudatlan és tanulatlan ember. De észre kellett venniük, hogy valami történt azóta. Ők Jézussal voltak, ettől lett minden más, látjátok? Azért tették meg, mert nem tudták, ki volt ő. Nem tudták, hogy Isten igényének igazolása nem azon állt akkor. Tehát egy napon az még helyes volt. Egy napon csak az volt, hogy tartsák meg a törvényeket és más dolgokat. De ugyanezek a törvények, amelyeket meg kellett tartaniuk, rámutattak egy időre, amikor ő eljön majd, és az az ember lesz, akinek lennie kellett. És ezt a részét megtartották ennek, de a másik részét nem. És ugyanezt teszik most. Van egy gyülekezetük, és hisznek Jézus Krisztusban, és mondják, hogy hisznek, és más dolgokat. De megtagadják az órát, amelyben élünk. Ez most is előhozza a régi mondást. Az ember magasztalja Istent azért, amit tett, és várja, amit majd tenni fog, és nem vesz tudomást arról, amit éppen most tesz, és ezzel kárhoztatva van. Azt gondolják, hogy Isten csodálatos. Milyen hatalmas ő, mit fog tenni, hogy el fog jönni egy napon, majd lesz egy elragadtatás és hazatérés, és közben megtagadják azokat a jeleket és csodákat itt és most, amikről az ige mondja, hogy ő megcselekszi őket. Nem veszik észre az egész dolgot. Jézus azt mondta, ha vak vezet világtalan, mindketten a gödörbe esnek. Csak imádkozzunk, hogy Isten megnyissa a szemüket ezekben az utolsó napokban. Rendben. Most ugyanez van. Ugyanezt csinálják. Megtagadják és megfeszítik ugyanazt az Istent ma, azáltal, hogy nem ismerik őt. Ugyanaz a dolog, azáltal, hogy megtagadják őt és cselekszik, megtagadva azokat a dolgokat, amiket ma csinálnak. Ők nem pontosan Krisztust feszítik meg újra, hanem a Szent Lelket káromolják. És mivel ezt teszik ők, hogyan káromolják a Szent Lelket? Hogyan káromolták akkoriban? Hiszen akkoriban még nem is káromolhatták, mert még nem jött el akkor. Jézust Beelzebubnak nevezték. Beelzebubnak mondták, mert ismerte a szívük titkait és más dolgokat. Azt mondták, ez egy ördög. Más szavakkal, ő egy jós. Innen tudja ezeket, hogy jósol. Nem más ő, mint egy ördög. Látjátok, nekik 400 éven át nem volt profétájuk. És valóban kinőttek ebből, látjátok? Csak a törvényeik voltak, azt mondták, ez Beelzebub. És Jézus azt mondta, megbocsájtom nektek ezt, de amikor eljön a Szentlélek, és ellene szóltok egy szót is, az soha nem bocsájtatik meg nektek. Emlékezzünk rá, hogy nem lesz, és nem lehet semmi esetre sem, semmi irgalom. Amikor káromolják, és úgy hívjuk Isten lelkét, Isten igéjét, amelyet a lélek igazolt, látjátok, az ige mondja, hogy a lélek igazolja azt, és ti azt egy tisztátalan dolognak mondjátok, azzal átmentek az irgalom és az ítélet közötti határon, és az soha nem bocsájtatik meg nektek. Ezért vádolom én ezt a nemzedéket, és a megmutatkozott Isten fia keresztre feszítéséért, és az ő káromlásában való bűnösségükért, amint minden proféta megígérte ezt, és Krisztus maga mondta, hogy az utolsó napok úgy lesznek, mint ahogy a Noé napjaiban és Sodoma napjaiban voltak. Káromlás, vagyis, hogy Isten fiát újra megfeszítik az emberek számára. Ő az igazolt ige. Egyetlen szó is ellene. És az sohasem bocsájtatik meg. Akkor tehát mit teszel? Hol állsz majd? Ők károsztatva vannak, és csak várják az Isten haragja kitöltetésének az óráját. Szétmorzsolja őket. Jobban szeretik az ember csinálta felekezeteket és dogmákat, mint Isten igéjét. Erről a nemzedékről van szó. Ó, bárcsak sok időm lenne erre. Az embereknek ezen nemzedéke, a nemzedék Isten kijelentését elveti. De mi azt az utat járjuk, amit az apostolok tapostak ki. Így van. Isten, azt mondod. Nos, a többiek is ezt mondják. Isten igazolja azt. Jézus azt mondta, ha a cselekedetek nem beszélnek rólam, akkor csak menjetek és mondjátok meg, hogy én magam mondom ezt. De a cselekedetek beszélnek, úgyhogy jobban teszitek, ha hisztek, a cselekedeteknek látjátok, mert eljött az óra. Azt mondta, tudjátok, hogy holnap sütni fog-e a nap, vagy rossz idő lesz-e, mert vörös az ég és alacsony. Holnap jó idő lesz, azt mondta, az égjeleit meg tudjátok különböztetni, de az időjeleiről semmit sem tudtok. Ha ismertétek volna Istent, ismertétek volna az én napomat. És azt mondják, olyan sokat veszel magadra, Istenné teszed magad. És feltették őt a keresztre, és ma a Szentlélek nem egy harmadik személy, hanem maga Isten, emberi testben megnyilvánulva Jézus Krisztus vére által, hogy megszenteljen egy életet, amelyen keresztül tükrözheti önmagát. És ők ugyanezt a megnyilvánult igét feszítik meg, értitek? Krisztus keresztre feszítése ma nem más, mint azok az emberek, akik megtagadják az Isten fiát, aki az emberek között azokkal a dolgokkal mutatkozott meg, és lett igazolt, amelyekről ő mondta az igében, hogy ebben az időben fog megtörténni, látjátok? Most pedig ugyanannak az igazolásnak, ugyanannak kell lennie, ha ő ugyanaz az Isten fia, mert ő mondta János 14:12-ben, hogy amiket én cselekszem, ti is azokat fogjátok cselekedni. Zsidó 13:8. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ha én bennem lakoztok, János 15. Ha én bennem lakoztok, és az én szavaim bennetek lakoznak, akkor kérjetek, amit csak akartok, és megadatik az nektek. Igen, Uram. Emlékezzünk rá, hogy pontosan a nagyon vallásos emberek tették ezt. Nem kiválók voltak. Az akkori vallásos emberekről van szó. És ma is ők csinálják ezt. Vallásos emberek. Ugyanaz a keresztre feszítés. Ugyanaz a dolog ma. Gyorsan. Ott ők megfeszítették őt. Őt akkor, természetesen, akkor ők elutasították Isten igéjét, amely megmutatkozott, és a saját hitvallásaikat fogadták el az ige helyett. És ezt csinálják ma, pontosan ugyanezt csinálják ma. Ő volt az ige, és ők elutasították az igét. Ez egy dolog, és akarom, hogy nehogy ne figyeljetek erre. Akarom, hogy nehogy lemaradjatok erről. Ő volt az ige, és amikor őt elutasították, akkor ők az igét utasították el. És amikor elutasították őt, akkor végül megfeszítették őt. És ezt teszik ma. Elutasítják Isten igéjét, a saját hitvallásukat fogadják el, és nyilvánosan megfeszítik a gyülekezet előtt a Szentlélek munkáját. És ők vétkesek, és én vádolom őket Jézus Krisztus nevében. 15 éve látom őt mozdulni az ország fölött, és ők még mindig a hitvallásaikhoz ragaszkodnak. Vétkesek. Ők fogták az igét, ami az egyházat, ami az összes gyülekezetet egybehozta volna, és lett volna egy nagy egységes testvériség a pünkösdiek és a többiek között. Ehelyett viszont ők elutasították azt, és megvetették, kigúnyolták, és mindenféle nével illették. És most az egyházak tanácsában, ami az ördög terve szerint van, próbálnak bejönni, és azt mondják, most pedig jövünk olajat venni. Ők elutasították, és vétkesek Jézus Krisztus megfeszítéséért. Vagy Isten feltételeid szerint veszed, látod, a te feltételeid nem működnek. Elutasították Isten igéjét, amely megnyilvánult a hitvallásaikért, és ma is ugyanezt teszik. Ő volt az ige, János 1 és Zsidó 13:8, amely azt mondja, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Most tehát ők újra megfeszítik őt. Tudjátok, hogy a Biblia mondja, hogy képesek vagyunk erre? Hányan akarnak csak egy kicsit olvasni? Adok nekem még 15 percet? Rendben, lapozzunk most egy percig, újra megfeszíteni. Menjünk a Zsidó 6-hoz, és olvassunk egy kicsit. Zsidó 6, és nézzük meg, hogy újra megfeszítjük-e Isten fiát. Nézzétek meg, hogy lehetséges-e ilyet tenni. Azt mondod, nem lehet őt másodszor is megfeszíteni. Mindjárt meglátjuk, hogy lehet-e. Isten igéje igaz. Így van? Zsidó 6:1. Annak okáért, elhagyván a Krisztus tanításának alapismereteit, menjünk tovább a tökéletességre. Nem a megtérés, a halott cselekedetek, az Istenbe való hit, a keresztség, a kézrátétel, a halálból való feltámadás és az örökítélet tanítását lefektetni, melyeket cselekedni fogunk, ha Isten megengedi. Látjátok, Pál azt akarja, hogy tudjuk, hogy ezek a dolgok teljes mértékben életbevágóan szükségesek. Keresztség, kézrátétel, feltámadás, második eljövetel. Mindezek a dolgok örök természetűek és teljes mértékben igazak. Most figyeljünk. Mert lehetetlen. Olvassátok ezt el velem, csak egy igevers. Akarom, hogy olvassátok el velem most a 4. verset. Mert lehetetlen azoknak, akik egyszer megvilágosítottak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részesültek a Szentlélekből, és megízlelték Isten jó szavait, és az eljövendő világhatalmát, hogyha elesnek, újra megújuljanak megtérésre, látván, hogy újra megfeszítik maguknak Isten fiát, és nyílt gyalázatnak teszik ki őt. Most pedig ez az én szavam, vagy az övé. Egy ember, aki eljut az ismeretére. Emlékezzetek rá, hogy nekik soha nem is volt meg. Ők határszéli hívők voltak. Miután megkapod Isten igéjének az ismeretét, ezt egy ismeretből kapod meg, hogy olvasod azt, látod azt, és aztán elutasítod azt, akkor te lehetetlen, hogy valaha is meglégy mentve. Elolvastad ezt? Látjátok? Megkapták az igazság ismeretét. Csak megérted azt, de soha nem kaptad meg. Olyan ez, mint azok a hívők, akik kimentek. Ez az utazás képe, ez a harmadik kivonulás, nem más, mint a többi képe. Nézzétek, nézzetek ide, hadd mutassak nektek valamit egy percre. Bocsássátok meg a kifejezését, nézzétek. Izrael 12 embert húzott ki, mindegyik törzsből egyet, felekezeti vezetőt, és átvitte őket a határon, az ígéret földjéhez is megmutatta nekik az eljövendő jó dolgokat, amik volt. És ők panaszkodva jöttek vissza. Nem voltunk rá képesek. De voltak ketten a 12 közül, Józsué és Káleb. Ők az ígére néztek, akik azt mondták, Isten azt mondta, hogy a miénk, és mi több, mint képesek vagyunk arra, hogy elfoglaljuk azt. Így van? Mi volt az? Határszéli hívők. Látjátok, valójában a gyülekezetben születtek. Ők voltak az emberek fejé, úgy mondjuk, püspökök voltak. Lementek egyenesen oda, ahol megmutatkozott, hogy Isten igéje az igazság. Ott van a föld. Ők soha nem voltak ott. Nem tudták, hogy ott van. De lejöttek megnézni, hogy ott van. Ott volt. És Káleb és Józsué átmentek, és egy tucat szőlőt hoztak vissza, és engedték, hogy egyenek belőle. És megízlelték a jó föld gyümölcsét, aztán visszamentek, és azt mondták, nem vagyunk rá képesek, látjátok? Egyszerűen képtelenek vagyunk rá. Itt van ugyanez a csoport Jézus Krisztus idejében. Rabbi, mi tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy. Látjátok? Határszél. Tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy. Senki ember nem tudná megcselekedni azokat a dolgokat, amiket te cselekszel. Felismerjük, hogy Istennek kell benne lennie. Miért nem fogadták el? Miért nem vették? Határszél. Határszél. Itt vannak ők a harmadik kivonuláson. Ugyanaz a jel. Ugyanaz a megmutatkozás. Ugyanaz a Krisztus. Ugyanaz a Szentlélek. Ugyanazok a cselekedetek. Ugyanaz az Isten. Ugyanaz az üzenet. És képtelenek elfogadni. Fel kellene adniuk a tagsági kártyájukat. Mi ez? Megvolt nekik az igazság ismerete. Megnézték és látták, hogy teljes mértékben ez az igazság. Nem tagadhatják. A magazinok bizonyságot tesznek arról, hogy látták ezt. A képek, az újságok, a bizonyíték, a halottak feltámadása, az orvosi jelentések a betegekről. Kénytelenek azt mondani, hogy ez ő. És az előrejelzések, amelyek közül egyik sem tévedett az évek során. Mindegyik betűre pontosan beteljesedett, és nem mondhatnak mást, mint hogy ez Isten. De képtelenek elfogadni. Azok a prédikátorok Chicagóban 300-nál is többen akartak lejönni megkeresztelkedni Jézus Krisztus nevében. És hol vannak most? Túl nagyra az ár. Képtelenek rá. Mi ez? A Biblia mondja, hogy amikor ezt teszik, mit csinálnak? Külön választják magukat irgalom és ítélet között. Mert lehetetlen azoknak, akik egyszer megvilágosítottak, oda jutottak, hogy megnézzék ezt, és megvolt náluk az igazság ismerete, és megízlelték Isten jó igéjét, hogyha újra eltávolodnak ettől, ahol újra meg kellene újítaniuk magukat, ezt mondván, most igen, benne leszek, igen. Ti presbiteriánusok, ti metodisták, és baptisták, és evangélikusok, és ez a teljes evangélium üzletember dolog, mondván, hogy bejönnek, elfordították az üzenetet, a ti gyülekezetetek lesznek benne egyének, természetesen, de nem a gyülekezet. Ki kell jönnötök a gyülekezetből. Látjátok, hogy megkapjátok, így van, az egyének rendben vannak. De amikor azt gondoljátok, hogy a presbiteriánus gyülekezet meg fogja kapni a szent lelket, és hogy mindnyájuk, lerakja majd a dokumentumait, és soha ne gondoljátok ezt. És azt hiszitek, hogy ti metodisták majd megteszitek? Soha nem fogjátok megcsinálni. És azt hiszitek, ti háromság hívők, hogy valaha is elfogadjátok majd Jézus Krisztus nevét, és mind megkeresztelkedtek? Soha nem fogjátok megcsinálni, soha nem teszitek meg. De egyes emberek kijönnek majd közületek, és ők megteszik, így van. És ez az ő eljövetelének a jele. De azok a gyülekezetek, akik látták az igazságot, elvetették azt a tanácsaikban, és az lehetetlen, akkor ők bűnösök Jézus Krisztus megfeszítésében. És én Isten igéje által vádolom őket, hogy Isten, hogyan vádolod őket, Branham testvér? Vádolom őket, hiszen Isten tisztán azonosította magát az ő igéjében, az utolsó időkben, és megismertette magát, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ők pedig hidegen elfordultak ettől, és bűnösök vagytok Jézus Krisztus megfeszítésért, a Szentlélek káromlásától. Így van, most pedig menjünk tovább a Zsidó 10-re. Ismét, ahol újra elmondja nekünk az igében, hogy ez nem csak lehetetlen, hanem soha nem is lehet. Az örökre elválaszt téged Istentől. Soha nem jöhet újra Isten jelenlétébe, ha Szentlélektől elfordulsz és kigúnyolod. Most tehát, látjátok? Megízleltétek az igét, látjátok? Határszíli hívők. Azt mondod, ó, azok az emberek nem voltak hívők. Ők hívők voltak, vagy hívőknek mondták magukat, de amikor az igére került a sor, ők Izrael voltak, kijöttek a vér alől. Kijöttek Mózes jelei alól. Látták azokat a jeleket működni? Isten azt mondta, átviszlek benneteket oda. És amikor az eljövendő megígért ige alapelvére került a sor, mit mondtak ők? Ó, képtelen vagyunk rá, látjátok, és itt jönnek vissza a szőlővel és mindennel, hogy bizonyítsák, hogy a föld jó volt. Isten igéje, Isten azt mondta, nektek adnám, de a körülmények? Azt mondták, ó, olyanok vagyunk, mint a szöcskék hozzájuk képest. Képtelenek vagyunk rá, nem számít. Néhány évvel ezelőtt, amikor ez az öreg karám állt itt a gyülekezeti épületként, valaki bejött, kiment oda és beszélt velem, és azt mondta, Billy, ilyen üzenetekkel egy napon majd csak a négy oszlopnak fogsz prédikálni. Azt mondta, akkor prédikálok majd a négy oszlopnak, mert Isten azokból az oszlopokból is képes fiakat támasztani Ábrahámnak. Erről van szó, ez az igazság. Azt mondtam, ha van valami, amivel ezt cáfolhatod, halljuk, egy dolog károgni valamiről, más dolog viszont meg is mutatni azt, amikor arra kerül a sor. Igen, ott válik el minden, rendben. Igen, a hitvallásaikkal új a keresztre feszítik őt. Most pedig a Zsidó 6. fejezete, és menjünk tovább. Csak olvashatnánk tovább, tovább itt. Sok időnk van. Kijelöltem itt egy igerészt, ahol ez lesz. Zsidó 6. fejezet, azt hiszem, az egészet átveszük. Lehetetlenség azoknak, akik egyszer megvilágosítottak, részesültek a Szent Lélekből. Nincs időnk arra, hogy túl messzire menjünk, mert van egy másik igerész is, amit szeretnék felolvasni egy percre. Figyeljétek meg ezt! Újra megfeszítik maguknak Isten fia. Mit csináltak ők? Mit? Megízlelték, és tudták, hogy ez az igazság, és aztán elfordultak, és megcáfolták azt. Mit csináltak ők? Lehetetlen. Tehát ezt tette ez a nemzet. Ezt tette ez a nép. Ezt tették ezek a gyülekezetek. Elfordultak tőle, és megfeszítették az üzenetet. Megfeszítették az igazságot az emberek számára. Hogyan tették ezt Jézussal? Meggyalázták őt, leszagadták róla a ruháit, egy keresztre tették őt fel, és odaszegelték őt, az élet fejedelmét. Ugyanezt tették ma a hitvallásaikkal. Ugyanezt tették. Leszagadták a dolgokat, leszagadták a jóságot és az evangélium felöltözését azzal, hogy máshová próbálták azt tenni, és feltették őt a keresztre. Ó, miért? Ott ők megfeszítették. Most pedig az utolsó idézet. Őt. Őt, a legdrágább szemét. Miért csinálták ezt? Nem ismerték őt. Miért csinálják ezt ma? Nem tudják, hogy ez az igazság. Süketek és vakok erre. Nem tudják, ez az oka. A hitvallásaik és hagyományaik eltávolították őket Isten igéjétől. Most pedig nektek így, csak zárásként, nagyon figyeljetek, látjátok? Tudom, hogy meleg van. Nekem is meleg van. De ó, testvérem, ez az ige. Ez élet, ha ragaszkodsz hozzá. Nézzétek, ez nem olyasmi, amiről csak úgy beszélgetünk, hogy talán majd később megtörténik. Ez olyan dolog, ami már itt van velünk, és ami most történik. Nem pedig olyasmi, ami történni fog, ez valami, ami már van. Nem úgy teszünk bizonyságot. Tudjuk, mit tett ő, tudjuk, mit fog tenni ő. Nem, mi azt mondjuk el, amit ő éppen most csinál. Látjátok? Ez a mi óránk. Lehet, hogy nem élünk majd meglátni az elragadtatást. Lehet, hogy én halok meg, lehet, hogy te halsz meg, nem tudom. De jön az elragadtatás, amikor az eljön, ott leszünk. Ne aggódjatok, és ugyanúgy ott lesznek az elmúlt korokból a többiek is, akik elhitték ezt, és várták ezt. Ők a maguk idejének világosságában jártak, és itt van a világosság. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hagyjátok el a hitvallásaitokat, és higgyétek ezt az igét. Ez az igazság. Ez az ige az igazság. Jézus azt mondta, az én igém lélek, és az én igém élet. Hogyan is kaphatál életet, amikor elutasítod az életet? Hogyan is vehetnél egy dogmát, ami a halál és az élet igéjét? Elvetted az élet igéjét, hogy a halált vehesd? Hogyan tudnál egyszer elfogadni a kettőt? Nem teheted. Legyen minden ember szavazugság. Minden dogma egy hazugság, és Isten igéje az igazság. Kihívok bárki embert, hogy mutasson nekem bárkit, és tudom, hogy ezek a szalagok eljutnak mindenfelé a világon. Bárki ember, bármelyik püspököt, aki eljön a dolgozószobámba, vagy ide a gyülekezet elé, és az ujjával egyetlen igehelyet is megmutat, ahol az új szövetségben egyetlen ember és az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek volna meg. Megmutatom nektek, hogy minden személynek, aki valaha is megkeresztelkedett, és azoknak is, akik máshogy keresztelkedtek meg, újra kellett keresztelkedniük ahhoz, hogy megkapják a Szentléleket. És ti mihez kezdtek ezzel? Megmaradtok a hitvallásaitoknál? Maradjatok hát ott kint a dogmáitokkal, és halljatok meg! Ti bűnös, gonosz kezek, akik fogtátok az élet fejedelmét, az élet igéjét, és megfeszítettétek őt az emberek számára. Tehát mit tettek ők? Nem tudták ezt. Ma az emberek tudatlanul járnak, nem tudják, hogy ez az igazság. Azt gondolják, hogy ez valamilyen izmus. Nem ásnak le elég mélyre ahhoz, hogy belekerüljenek a kijelentés lelkébe. Nem imádkoznak eleget, nem hívják segítségül Istent elégszer. Csak könnyedén veszik. Ó, hát én hiszem, hogy van Isten. Természetesen. Az ördög ugyanezt hiszi? Az ördög még komolyabban veszi ezt, mint sok ember, akik mondják magukról, hogy hiszik. Az ördög hiszi ezt, és remeg. Az emberek csak hiszik ezt, és menek tovább, de az ördög remeg tőle, mert tudja azt, hogy jön az ítélete. Az emberek pedig hiszik ezt, és teljesen figyelmen kívül hagyják az eljövendő ítéletet. Bűnösek az ő megfeszítésért, bizony. Vádolom ezt a nemzedéket ugyanazzal az igével, amely őket kezdetben bűnösnek találta. Én is bűnösnek találom vele őket. Így van. Jézus azt mondta, kicsoda vádolhat engem. Ő volt a testet öltött ige, és ma ugyanez az ige öltött testet. Péter azt mondta az ő vádbeszédében, az abcselben. Olvassuk csak el. Péter, amikor látta ezt megtörténni, hogy mit tettek a lélek, nézzétek, Péter védte Krisztust attól, amit tettek. Én azt védem, amik az evangéliumok, Péter vádolta őket azzal, hogy megölték az embert, Krisztust, aki az ige volt. Én vádolom ezt a nemzedéket azzal, hogy próbálják megölni az igét, amely emberben nyilvánult meg. Figyeljétek meg, hogy itt mondott Péter. Az ő igazságos felháborodása ugyancsak felgerjedt. Hallgassátok őt itt az Abcsel 2-ben, és kezdjük a 22. versnél. Izrael férfiai, halljátok-e szavakat, a názareti Jézus egy ember, akit Isten csodákkal és jelekkel igazolt közöttetek, amelyeket Isten cselekedett közöttetek, amint azt ti magatok is tudjátok. Fú! Csak képzeljétek el, hogy érezhették magukat. Hallgassátok ezt! Izrael férfiai, a herceg, ti egyházi emberek, és ti szent emberek, ti papok, és ti, akik állítólag Isten emberei vagytok. Halljátok ezt szavakat! Názáreti Jézust Isten igazolta közöttetek. Most pedig mondom nektek, egyházi embereknek, és nektek is, hogy a názáreti Jézus, a Szentlélek, itt van a Szentlélek személyében, ami az az élet, ami ő benne volt. Ő itt van, és embereken keresztül munkálkodik, és kijelenti magát azokkal a jelekkel és csodákkal, amelyeket ő cselekszik. És itt függnek a falakon a tudományos azonosítások is. És ülnek itt olyan emberek, akik halottak voltak, de ma élnek, és akiket felemésztett a rák, ma pedig teljesen jól vannak, akik vakok voltak, és most látnak, és akik nyomorékok voltak, és ma járnak. Ő a názáreti Jézus. Őt, aki Isten határozott tanácsából és eleve ismeréséből el volt rendelve a feladatra. Ti megragadtátok, és a gonosz kezeitekkel megöltetek. Hát mi ez, ha nem vád? Mit vádol ő? A Sanhedrint, a főtanácsot. Én pedig ma délelőtt az egyházak szövetségét vádolom. Vádolom a pünkösdieket, a presbiteriánusokat, a baptistákat és a világon minden felekezetet. Gonosz, önző kapzsisággal fogtátok az életigéjét, és megfeszítettétek azt az emberek számára, és káromoltátok azt, és fanatizmusnak mondtátok azt, amit Isten támasztott közöttünk, hogy bebizonyítsa, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Vádolom ezt a nemzedéket. Isten bebizonyította, hogy ő él. Isten bebizonyította, hogy ez az ő igéje. Mitek van nektek egy tucat dogmán és hitvalláson kívül? Hol tudjátok megmutatni az élő Istent? Hiszen elvetettétek az élet igéjét, ami megadná nektek ezeket a dolgokat. Igen, Uram, ó, micsoda időben élünk most. Hú, ugyanaz. Ó, én hívom. Péter azt mondta, gonosz kezeitekkel megragadtátok őt, keresztre feszítettétek és megöltétek. Akit feltámasztott Isten a halál fájdalmait leoldván, mert lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa, és a hitvallásaitokon és a szervezeteiteken keresztül a kegyesség látszatával magatokon, a kegyesség külsőségeivel megtagadtátok az ő feltámadásának erejét. De eljött az óra. Itt vannak az utolsó idők, amikor Isten megígérte a Malakiás 4 szerint, hogy ő felkel az utolsó napokban, és az emberek szívét visszafordítja az atyák eredeti áldásaihoz és pünkösdi hitükhöz. És ezt képtelenek vagytok tagadni, és képtelenek vagytok elviselni. És most vádollak benneteket a bűnösségetekért, és kihívlak benneteket, és vádollak titeket Istenlőtt, hogy gonosz, önző felekezeti kezetekkel megfeszítettétek az Isten igéjét az emberek előtt. És bűnösnek nevezlek titeket, akik készen állnak az ítéletre. Amen. Igen, Uram. Ugyanazt hívom, amit Péter hívott. Ő annak a nemzedéknek a megtérését hívta, és én ennek a nemzetnek. A megtérését hívom, megtérést Isten felé, és hogy jöjjetek vissza az ige eredeti igazságához. Jöjjetek vissza atyáink hitéhez, jöjjetek vissza a Szentlélekhez, mert Isten azt nem változtatja meg. Amikor Isten azt mondta, ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. Neki ennél kell maradnia az egész örökkévalóságon keresztül. Ez az ige. Amikor azt mondják, hogy fogjunk kezet, vagy vegyünk úrvacsorát, vagy bármi ilyesmit, vagy valamit erről a hitvallásról, vagy valamit arról a gondolatról, azt bárki ember, bárki részeges, bárki hitetlen meg tudja tenni, bárki utazó, bármely örömlány meg tudja tenni, hogy úrvacsorát vesz, vagy külsőségeket felvesz, és ilyen dolgokat, az bárki megteti. De Jézus azt mondta, hogy ez lesz az azonosítás. Ezek a jelek fogják, nem talán, hanem fogják követni minden nemzedékben azokat, akik hisznek. Az én nevemben ördögöket űznek, más nyelveken szólnak, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és halálos dolgokat, és ezek nem ártanak nekik. Kezeiket a betegekre vetik, és azok meggyógyulnak. Betegeket gyógyítanak, halottakat támasztanak fel, ördögöket űznek, és amilyen ingyen kapják, olyan ingyen adják tovább. Mindezek a nagy pénzcsináló sémák és többi dolgok, amikbe belekeveredtetek. Nem csoda, hogy annyira tele vannak ítélettel. Igen, Uram, ó, nézzük csak most. Igen, Uram, megtérésre hív. És a vádemelése most, ez az új Golgota, az egyház, az úgynevezett szent helyek. Nagy szószékek, katolikusság, katolikus oltár, amit szószéknek neveznek, a metodisták, a baptisták, a reformátusok, az evangélikusok, a pünkösdiek, a legszentebb helyek. Itt kapja a legkeményebb döféseket ő. Az új Golgotán. Hol van az? A szent helyeken, a gyülekezetben. Honnan feszítik őt meg? A pásztoroktól. Ti képmutatók, hát jobban tudjátok ettől. Nem vagyok mérges, de belül valami kavarok bennem. Isten alaposan azonosította magát közöttetek. Hol kapta ő ezeket a dárdákat az oldalába? Hol kapta a döféseket? A Golgotán. Hol kapja ezeket ma? A szószéken. Honnan jött az? Jeruzsálemből. Honnan jött ez? A felekezetekből. Azoktól, akik azt mondják, hogy szeretik őt. Ők cselekedték ezt. Ők cselekszik ezt ma. Az ő második Golgotája, ahol döféseket kap az ige ellen. Ez döfi át őt. Ki ő? Ő az ige. Ő az ige. Hol kapja a legkeményebb döféseket? A szószékről, a szent helyeken. Ugyanúgy, mint akkor. Jogom van vádolni ezt a nemzedéket. Jogom van ezt tenni Krisztus evangéliumának szolgájaként az ő jeleivel, és bizonyítva azt, hogy ő Isten. Jogom van vádat emelni ez ellen a nemzedék ellen. Mert a legerősebb dárdadöfései a szószékről jöttek, ahol csak ítélgettek, és azt mondták, ne menj oda hallgatni azokat a dolgokat. Az az ördögtől van. Pontosan, azon a helyen, ahol szeretniük kellett volna őt. És pontosan azok a jelek, amikről Jézus mondta, hogy meg fognak történni. Isten igéje élesebb minden kétélű karnál, az ige, és megítéli a szívek gondolatát és szándékát. És ezt nevezik ők ördögnek. Honnan hangzik ez el? A szószékekről, a szent helyekről. Ó, hogyan tud letekinteni erre Isten? Csak irgalom, ez minden, kegyelem. Semmi más nem tehetünk, mint hogy az ítélet felé tartunk. Már ott vagyunk. Gondoljatok ebbe. A legkeményebb dárdadöfései a szószékről jönnek. Ott van az ő új Golgotája. Megfeszítik őt, az igét, a szószéken. Így van. Hogyan? Hogyan teszik ezt? A kegyesség látszatával. Pontosan így van. Megkoronázva. A hallgatóságból, az ugatóktól, tőlük kapott ő egy új tövis koronát. Ugatók, akik a szószékről döfik őt meg. Az ugatók koronázzák meg. Újra megfeszítik őt? Ember csinálta hitvallások szaggatják le a ruháit. Felekezeti tanítók vannak az ő igéje ellen. Leszaggatják, meggyalázva kárhoztatják. Jézus azt mondta, hiába imádnak engem, hiába, semmi haszna nincs, kit imádnak ők? Ugyanazt az Istent imádják. Ugyanazt az Istent imádták az első keresztre feszítéskor is, és az hiába való imádás volt. Ugyanez van ma. Hiába építik ezeket a felekezeteket. Hiába építik ezeket a papneveldéket. Hiába vannak ezek a hitvallásaik, hogy emberek parancsait tanítják tanként és tagadják Isten igéjét. Bűnösök az élet fejedelmének megfeszítésében. És hogy emberi tanokat tanítanak az ő igéje helyett. Hiába imádnak engem. Megszaggatták, átdöfték, megkoronázták. Amikor látjátok, azt végigmenni az utcán, és közületek hölgyek közül néhányan hosszú hajjal, azt mondják, milyen ódivatú, nem? Emlékezzetek rá, hogy ezek az ugatók, mert az egy korona, amit viseltek. Isten mondta, hogy a ti dicsőségetekre van az. Büszkeséggel viseljétek hát. Büszkeséggel viseljétek, mintha ti uratokért hordanátok egy tövis koronát. Büszkeséggel viseljétek. Ne szégyeljétek. Hisz ő mondta így. Nem számít, hogy mit mondanak ezek a Jézabelek, ma meg ezek a hitszegők, akik a szószéknél állnak, Krisztus megfeszítői. Nem számít, mit mondanak, csak viseljétek az büszkeséggel. Isten mondta így. Csak tartsátok meg. Újraugatókkal van megkoronázva, tövisekkel, hitvallásokkal döfték át a szószékről. Egy új Golgotát kapott. Hová vitték őt? Ezek a fellépő ruhás kórusok, rövid nadrágot viselő asszonyok, akik vágják a hajukat és festik az arcukat, és úgy énekelnek a kórusban, mint angyalok, akiknek talentumaik vannak. Ez az ő új Golgotája, csak modern vetközéssel, amit a törvény véd, úgy, mint ahogy a Sodomában és Gomorában volt. Látsz egy kis nősténykutyát menni az utcán. Bizonyos időben egyetlen hímkutya sem menne oda, ahol a nősténykutya van. De aztán történik vele valami, és az összes hímkutya utána fog szaladni. Valami történt azzal a nőstényel. Tudjátok miért? Mert miért van az, hogy ezek az asszonyok leveszik a ruhájukat, és úgy mennek ki az utcára? Ne mondjátok nekem, hogy az nem ugyanaz. Az egy azonosítás. Ne ítéljétek el a férfiakat. De őket védi a sodomai törvény. A törvénynek azt kellene mondani, hogy nem szabad nekik ott kint lenniük. A prédikátoroknak pedig a szószékről inkább réglit kellene felvennünk, mint papivalástot. Ott állnak kint, és megengedik ezt, és szégyenlek kellene szólni, mert a felekezet kizárná őket. Ti megfeszítitek a gyülekezet számára Isten igéjét, ami kimondja, hogy utálatosság Isten előtt egy asszonynak férfi ruhát hordania. Elítélem ezt a dolgot. Vádolom az Isten igéjének a megfeszítésével az emberek előtt. Vágott hajú asszonyok, akik utcára rövid ruhákban mennek ki, és ők állnak fel a kórusba. Valaki azt mondta nekem a minap, egy asszony azt kérdezte tőlem, azt mondta, szerinted hol találnál olyat? Azt mondtam, halálra ijednék, ha az Úr mondaná nekem, hogy szedjek össze 12-t az egész világról. Amikor a lélek megítélése alatt állok, ott állok és nézem őket, amint ott állnak, és látom azokat a dolgokat felettük, a mocskos, szennyes cigarettájukkal lefelé tartó asszonyokat, amint ott állnak, és közben úgy élnek, és ilyen állapotban állnak ott a fellépőruhás kórusban, és hagyják, hogy a közönség nézze őket, azok pedig azt mondják rá, ha ő megtehet, én is megtehetem. A keresztény élet a szentség és a tisztaság élete, igen, Uram. Vádolom őket Jézus Krisztus nevében a mocskukért és a szennyükért. Gyalázatot hoztak az evangéliumra, akik pedig próbálják azt megtartani, azokat fanatikusnak mondják, azt mondják, az régi módi. Ostobaság. Vádolom őket a Jézus Krisztus nevében. Csak modern vetközések az utcán. Kórusban éneklés. Cigarettázás, pajzán viccek, három vagy négy férj, aztán a hatodik után meg énekelnek egy kórusban, mert jó hangjuk van. Ti szegény, értelmi, lelkileg megromlott, saját területeteken elutasított emberek. Olvassátok ugyanazt a Bibliát, amit bárki el tud olvasni, de megvetitek Isten lelkét addig, hogy a Biblia azt mondja, hogy egy erős megtévesztésnek adattatok át, hogy egy hazugságot higgyetek el és károsztassatok általa. Ti tényleg azt hiszitek, hogy igazatok van, a Biblia pedig azt mondja, hogy elhiszitek azt, és hogy ugyanaz a hazugság lesz a károsztatásotokra, amiről azt hiszitek, hogy az az igazság. Ezért vádolok benneteket Isten igéje által. Hívát tanítotok az embereknek, és megfeszítitek Krisztust a szentség és a felülvaló élet alapelveit. Lehet, hogy az ember kimegy az utcára, és egy teljesen más emberé lesz. Ott állnak a prédikátorok a labdapályákon, és cigarettáznak, botránykövek. És a többi romlottság is az, amit eltűrnek. Az asszonyok a kórusokban, és akik rövid ruhát hordanak, vágják a hajukat, és úgy élnek, festik az arcukat, és aztán úgy hívják őket, hogy XY testvérnő. A Biblia pedig elítéli az ilyen dolgokat. Így van. Bulikba járnak, és úgy élnek, és továbbra is gyülekezeti tagok, és tartják a bizonyságtételüket, és úgy élnek, ahogy nekik tetszik. Ne gondoljátok, hogy csak a reformátusokról beszélek. Rólatok beszélek, pünkösdiek. Így van. Egyszer ismertétek az igazságot, de azt hittétek, hogy nem tudjátok elfogadni. Nem tudtátok támogatni a pásztorotokat. Akkor a pásztorotoknak nem lehetne olyan nagyszerű munkája heti több száz dollárral, és egy remek nagy gyülekezettel, ahol prédikálhatna, és vezethetne, és csinálhatnának mindent úgy, ahogyan tetszik, ha kárhoztatná ez. A szervezet kivetné magából, ezért neki ezt kell tartania, ezt kell mondania. Ezért ő eladta a születési előjogát a világ mocskának főztjeért, Ézsau részéért. És mit kap érte? Mindketten az ítélet gödrébe esnek. Vádolom őket hogy ők az evangélium paráznái. Voltam egy kórusnál nemrégiben egy nagy híres helyen, a legrangosabb pünkösdieknél, és ott ültem ennek a testvérnek a dolgozószobájában, amikor négy vagy öt kórus, a pünkösdiek legcsillogóbb szervezetei. És nem tudták, hogy én ott vagyok ennek a prédikátornak a dolgozószobájában. Ez Oklahoma államban volt. És ott ültem lent, ahol ez a prédikátor szokott készülni, mielőtt a szószékhez áll, és amint ott voltak kint ezek a kis Rikik és Rikettek kifestve. Egyikünknek sem volt hosszú haja, mindegyiknek vágott haja volt, mindegyik ki volt festve, és mindegyiken az a fellépőruha volt. És ott állt a kis Riki, és így viselkedett. A másik ember pedig szedte össze a missziós adományokat. Úgy tett, mintha vak volna, egy pohárral a kezében, és mindenféle káromló dolgokat mondott az adományok összegyűjtéséről és ilyen dolgokról. Aztán kiment oda, és megpróbálta énekelni a messiást. Ó, az egész jól is ment neki, de nem volt benne élet. Nem, mert halott volt, látjátok? Ó, tessék, ez az ő új Golgotája. Mit gondoltok, ha egy kislány vagy egy kis asszony ott bent, ha bejött volna oda úgy felöltözve, hogyan kell, hosszú haja, festék nélkül, és így tovább, kinevették volna őt. Ha ő állt volna fel oda, amikor ők úgy viselkedtek. 30 vagy 40 fiatal volt ott a pünkösdiek közül a legjobbaknak válogatottak, ha ők úgy viselkedtek. Ha az a kis hölgy mondott volna valamit azzal kapcsolatban, kizárták volna a kórusból. Ha az evangélium hirdetője állt volna a szószéknél és mondott volna valamit róla, kizárták volna a szervezetükből. Újra megfeszítitek Isten fiát, és nyílt gyalázatnak teszitek ki őt. Azt mondjátok magatokról, hogy az ő evangéliumát hirdetitek, miközben megfeszítitek őt. Vádolom ezt a Krisztusra utasító nemzedéket Isten igéje által, annak ereje által az utolsó napokban igazolás nyer, hogy ő még mindig él. Igen, ők ellene vannak az Isten tiszta, igazolt igéjének. A nagy gyülekezetek és felekezetek az ő Golgotája. Újra ezt mondom, a modern vetkőzéseik, a kórusaik. Mindegyik felekezet főpapja úgy kiált, mint az akkori főpap. Jöjj le és mutasd nekünk egy csodát! Ez volt az első keresztre feszítés. Ugyanez van ma. Nekem is mondták már, hogy na hát, te feltámasztod a halottakat, ugye? Akkor miért nem mész fel oda? Van egy feleséged a sírkertben, és egy kis babád is. Azt mondták neki, hallottuk, hogy feltámasztod a halottakat. Egy egész sírkertnyi van belőlük itt fent. Gyere, támaszd fel! Ó, a tudatlanság tudatlanságot szül. A mai nagy gyülekezetek, nagy kórusok és főpapok. Gyere le! Mutasd nekünk egy csodát, amit a mi felekezetünk nem tud megtenni. Nemrégében volt egy ember, aki egy megjegyzést tett egy rádióműsor után itt Jonesboro-ban. Arkansas államban adtunk le egy asszonyról, aki meggyógyult. Ez az ember egy bizonyos felekezeti gyülekezethez tartozott, és felálltott hátul, és azt mondta, kihívok most bárki embert, aki mutat nekem egy csodát. Mentem, és előállítottam egy orvost, egy embert, aki rákból gyógyult meg. Aztán mentem és előállítottam egy asszonyt, aki 20 évig volt tolószékben, ízületi gyulladással, tolószékben ült. Oda vittem és azt mondtam, most pedig kérem a pénzt, az $1000. Azt mondta, ó, ő nincs itt, Vakuban van, Texasban, ahol a székhelyünk van. Azt mondtam, rendben, akkor elmenjünk érte oda. Azt mondtam, csak szervezd meg és elmenjünk érte onnan, látjátok? Azt mondtam, megtesszük, azt mondtam, itt van egy orvos, akiről mindenki igazolja, hogy rákos volt. Itt van a lista, a röntgen lehetek, itt van ez az asszony, akiről az egész környék tudja, hogy 20 évig tolószékben ült, és most jár. És az orvosok, az orvos után látta, orvos után, meg minden. És ma itt van, és él. Azt mondtad, hogy $1000 fizetsz, úgyhogy én szeretném azt a pénzt beletenni a missziós alapba. Kérem, azt mondta, hát a pénz odát van Vekóban, Texasban. Azt mondtam, akkor holnap elmegyünk érte. Azt mondta, várjunk csak egy percet, mondok valamit. Magammal viszek egy kislányt, és egy pengével megvágom a karját, és aztán te meggyógyítod őt a testvérek előtt, akkor odaadják neked a pénzt. Azt mondtam, te ördög! Ha valóban te vagy az Isten fia, jöjj le erről a keresztről, mondd meg, hogy kiütött meg téged. Egy rongyot kötöttek a szemére, ütötték, és azt mondták, ha valóban prófita vagy, mondd meg melyikünk. Ha Isten fia vagy, gyere le a keresztről. A vakok vakvezetői elmebeli gyógyulásra van szükségük azoknak, akik ilyen csinálnak, vagy ilyen megjegyzéseket tesznek. Természetesen. Egy ismerős régi kiáltás. Hadd lássuk, hogy teszel egy csodát. Mester, csodát kívánunk tőled. Pedig minden nap, minden órában ezt cselekedte. Pontosan úgy, ahogyan Isten vezette ennek a cselekvésében. De ők nem voltak jelen. Amikor pedig jelen voltak, akkor Belzebubnak hívták azt, az ördögnek, látjátok, mester, azt kívánjuk, hogy úgy cselekedd meg, ahogyan mi akarjuk azt tőled, ahogy oda menj, ahová mi akarjuk, hogy menjél és cselekedd ezt, amit akarunk, hogy tegyél. Ó, igen, nem volt hatalmuk rajta, nem ám, azért kellett kivetni őket maguk közül. Igen, uram, ugyanazt próbálják ma is tenni. És végül az egyházak szövetségén keresztül el is végzik ezt. Mindnyájan csatlakoznak egymáshoz abban a régi ismerős kiáltásban. Itt újra látjuk a legvallásosabb helyet, a legjobbat, a legpompázatosabb teológusokat, akik újra és újra mondják neki, szólítják. A legjobb teológusok, akiknek jobban kellene ettől tudniuk. A legmagasabb gyülekezetek és a legjobban képzett teológusok vezették ki őt maguk közül. Nem kellett nekik. Ezt mondod. Ez nem így van, Branham testvér. Akkor nem voltál itt látni a gyülekezeti korszakokat, vagy nem hallottad annak prédikálását. Nem voltál itt, amikor az a laodiceai gyülekezeti korszak volt az egyetlen, amelyben kivetették őt a gyülekezetből. És ő kint volt, kívül kopogtatott, próbált bejutni vissza, kivetették őt, mert nem tudták használt venni, újra megfeszítik őt. Ámen, milyen messze mehetünk el. Emlékeztek rá, hogy Isten profitája előre megmondta nekünk a 2 Timotáus 3-ban, ha leírjátok, most nincs időnk elolvasni, ahol azt mondja, hogy az utolsó időben gúnyolódók támadnak majd, ők nyakasok lesznek, beképzeltek, inkább örömök kedvelői, mint Isten szeretők, hamis vádlók, telhetetlenek, kapzsik, és azoknak megvetői, akik jók. Csalók, nyakasak, beképzeltek, tudósak, akiknél megvan a kegyesség látható, de megtagadják annak erejét. Az ilyenektől forduljanak el, mert ez az a fajta, aki helyről helyre viszik a kis buta, vágott hajú, rövidnadrágos, festett arcú asszonykákat, és fogságba vezetik őket. Pontosan ez van. Azt mondta, forduljatok el tőlük az utolsó időkben. Engedelmeskedjünk a prófétának. Forduljunk el azoktól a dolgoktól az utolsó időkben. Azok itt vannak, most a gyülekezethez szólok. Igen, Uram, távozzunk el attól. Nekik van, a mai prédikátoroknak tudniuk kellene ezeket a dolgokat. Ismerniük kellett volna Jézust az ő idejében. Tudniuk kellett volna. És most tudniuk kellene, de nem tudják. Mint ahogyan az akkori zsidó vezetőknek ismerniük kellett volna őt, akkor ma is úgy van ez Isten tisztán igazolt igéjével. Ő volt az ige, és ő bizonyította, hogy ő az ige. Ő bebizonyította, hogy ő volt az akkori időre szóló ige. És Isten bizonyította ma, hogy ő a mai napra szóló ige, az óra világossága. És nekik ezt tudniuk kellett volna akkor, és tudniuk kellene most. Őt megfeszítették akkor, és őt megfeszítik most. Vádolom őket ezért. Igen, ez egyszerűen végig villan rajtam. Vádolom őket, mert Isten megfizetteti őket ezért. Az akkori zsidók, Isten újra a földi napjaiban. Jézus azt mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem, milyen gyakran gyűjtöttelek volna össze téged egyetlen nagy csoportba, de te nem akartad. A hitvallásodra vágytál, ezért most átadatsz a pusztulásnak. Ezt kapta Jeruzsálem. Leromboltatott, felégettetett, nincs többé. És pontosan ez lesz majd egy napon ezekkel a nagy dolgokkal itt. A nagy hitvallásaitok és felekezeteitek elpusztulnak és elvesznek egy napon. De Isten igéje örök lesz, és örökké élni fog. A legmélyebb sebei az úgynevezett barátok házából jönnek. Gondoljátok el, gondoljatok bele. Gondoljatok bele. Állj, várok egy percet. Szolgálók, prédikátorok, gondoljatok bele, honnan jöttek az ő sebei? Az úgynevezett barátai házából. Amint volt, úgy van az most. Gondoljatok bele, a Golgotánál nem vademberek vagy barbárok vették őt körül, hanem azok a prédikátorok, akik azt mondták, hogy szeretik őt. És ma, amikor az evangélium alaposan azonosítódik, amikor az ő feltámadásának nagy jelei bebizonyítatnak közöttünk, nem az utcai nép ugrik az emberre, hanem az úgynevezett szolgáló testvérek, akik állítólag szeretik ma őt, azok veszik őt körbe. Nem lesz közöttünk ilyen dolog. Nem fog ez az ember uralkodni rajtunk. Nem fogjuk támogatni, nem működünk együtt ebben a városban, ha az a dolog erre jön. Nem más az, mint spiritizmus. Az az ördög, nem ismerve Isten igéjét, a vak vezeti a vakot, mint ahogy akkor volt. Gondoljatok bele. Most is így van. Ahogyan akkor volt, most is úgy van. Gondoljatok bele. Az ő ereje, hogy gyógyítson, hogy a férfiakat és az asszonyokat megszabadítsa a jelen világ szeretésétől. A vágott hajú, festett arcú Jézabelségtől, akik keresztényeknek hívják magukat, és mégis úgy élnek. Cigarettáznak, pajzán vicceket mesélnek. leülnek, és missziós egyletet alakítanak, és öltögetnek, és varnak, és beszélgetnek, és pletykálkodnak, és rövid nadrágban mennek ki az utcára, és minden ilyenben, és más asszonyok előtt keresztényeknek mondják magukat. Emlékeztek a történetemre arról a rabszolgáról, aki tudta magáról, hogy egy királyfia a jellemére? Milyennek kellene lennünk? Férfiak és asszonyok, és megtagadják ezek az egyházi emberek, ezek a szószékek, ahonnan a döféseit kapja, elfogadják, és támogatják az embereknek ezt a fajta életvitelét az emberek között. Ott döfik őt át. Megtagadják az erőt, ami mindezektől szabaddá tesz, és támogatják ezt a fajta életvitelt, miközben az ellentmond az igének. Hogy egy asszony vágassa a haját, vagy hogy fesse az arcát, és hogy rövid nadrágot hordjon, az ellentmond Isten igének, de ők mégis támogatják azt, ezzel megalkotva az új Golgotát. Honnan? Az utcáról? A kocsmából? A szószékről? A szószékről. És újra, mi volt az ő kiáltásuk? Istenné teszi magát. Tagadják az ő istenségét. Próbálják őt felvágni, és három vagy négy Isten csinálni belőle, miközben ő most is Isten. Isten is volt, és mindig is Isten lesz. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amikor egyetlen Istenről beszélsz nekik, ők kinevetnek téged. Mi hiszünk a Szent Háromságban. Én egyetlen Szent Istenben hiszek, az ő erejében, a gyógyításra, a szabadításra, és hogy ezeket az embereket kivegye a világ szeretéséből, hogy megszabadítsa őket, mint ahogyan megszabadította Mária Magdolnát. Emlékezzetek rá, hogy ő is egy kis kifestett Jézabel volt. Hét ördög volt benne. Ő is ugyanúgy vetközött, mint a mai modern asszonyok az utcán. Csak menjetek el, ahová akartok, és nézzetek szét. Ha nem hiszitek el, hogy az emberek meghajolnak a pucér asszonyok oltár előtt, csak nézzetek ki az utcára. Amint Sodoma idejében volt, úgy lesz most is. Nézzetek ki, ha nem hiszitek el. Csak menjetek el bárhová. Nyissatok ki egy újságot, nyissatok ki egy magazin, nézzetek meg egy hirdetőtáblát. Mit találtok rajta? Emlékezzetek rá, mit mondott. Amikor az Isten fiai látták, hogy az emberek leányai szépek, asszonyokat vettek magukhoz. Nézzétek meg a botrányt Angliában, nézzétek meg a botrányt itt, nézzétek meg, hogy az egész dolog a paráználkodás házává lett. Miért? Mert miért lett Oroszország kommunista? A közönségesség és a mocsok miatt, és a katolikus egyház erőtlensége miatt. És pontosan ezért van, hogy ez a nemzet átveszi a kommunizmust az egyházak szövetségében, és csatlakozik a katolikus egyházhoz. Vagyis, hogy a kommunizmus és a katolikus egyház egyesülni fognak, tudjátok. És itt most ezt csinálják. Miért? Mert elutasították az evangéliumot, amely elválasztja őket, és más emberré teszi őket. Ostobaság! Pontosan ez az oka. És a prédikátorok a szószékről elfogadják ezt egy ebédjegyért, vagy valamilyen hitvallás társadalmi jogosultságáért. Én XY-hoz tartozom. A tanultságot fogadják el Isten ereje helyett. Szabadnak lenni ettől az őrült fajtól, mint Mária Magdolna. Ugyanaz az erő, ami képes volt fogni azt a kis utcai vetközőnőt, és fel tudta öltöztetni, és rábírta, hogy hölgyként viselkedjen, és keresztény tudott csinálni belőle, ők ezt az erőt ítélték el, és megfeszítették azt az embert, akinél az az erő volt a Golgotán. És ma ugyanezt az evangéliumot, a szent lelket, ami fogja a kis vetközőt, és hölgyként öltözteti fel, és keresztény viselkedésre bírja, ezt fanatizmusnak hívják, és nem akarják, hogy ez belekeveredjen a gyülekezetükbe, nem akarják, hogy közéjük keveredjen, mert akkor a többi asszony is ezt a példát követni. Mit csinálnak ők? Kivetik ezt, ugyanúgy, mint ahogyan akkor tették. És most ők megfeszítik ugyanazt az igét, és azt mondják, hogy az egy másik korra szólt. Újra vádolom őket. Igen, uram, ugyanaz, mint amiért akkor vádoltattak. A jel, ami az öreg légiót is rábírta, hogy felöltözködjön. Emlékezzetek rá, hogy az az ember, aki leveti a ruháit, az őrült. Értitek? Akkor mi van egy asszonya? Légió őrült volt. Levetkőzött, Isten fogta az ő erejét, és újra felöltöztette őt. Felöltözött, józan észletért, és leült Jézus lábaihoz. Nézzük meg az erőt, ami az öreg vak Bartimeus látásra bírta. Pontosan ott, a hitvallásai között. Itt volt ő a földön akkor, amikor ő pontosan annyi hitetlenség volt, mint ma. De ez soha nem állította őt meg, csak ment tovább. Nem finomkodott velük, hanem megmondta nekik, ti atyátoktól, az ördögtől vagytok. Az egész dolgot elítélte. Az az erő, amely Lázárt feltámasztotta a sírból, és ami a Naini asszonynak visszaadta a fiát. Ó, Istenem! Az az erő, amely képes volt megtenni ezeket a dolgokat, és amelyik előre meg tudta mondani a bekövetkezendő dolgokat. Lesz ott egy szamár, meg a vemhe, megkötve. És mindezeket a dolgokat, amelyeket előre megmondott arra az emberre, akiben megvolt ez a hatalom. El vele! Nem tűrjük meg magunk között. Beszennyezi a tanításainkat. és megfeszítették őt. Ugyanez van ma. El a Szentlélekkel. Nem akarják, hogy bármi közük legyen hozzá. Csak megítélés ilyen dolgokat tesz, és ilyen dolgokat mond az embereknek. Nem akarjuk, hogy ez a belekeveredjen a mi szervezetünkbe. Ez a mi hitvallásaink ellen van. Újra megfeszítik őt. Most figyeljük meg, amint befejezzük, és újra fanatizmusnak hívják ezt, és őt is fanatikusnak hívták. Azt mondták, hogy őrült volt. Mindenki tudja, hogy a Biblia mondja, hogy Jézus, hogy a farizeusok azt mondták, ez egy szamáriai ember, és őrült. Mit jelent a szó, hogy őrült? Bolond. Az az ember bolond. Egy csomó bolond ember követi őt. Ő egy Beelzebub. És újra ugyanezt a dolgot mondják. Ez egyfajta boszorkányság, egy jövendőmondás. Újra a meggyalázás keresztjére teszik őt. Milyen keresztre? Milyen gyalázat? Ő az igazolt ige, és belőle űznek gúnyt, és azt mondják az embereknek, hogy ez az ördög, és olyat tesznek, úgy hívják. Azt mondta, Isten szent cselekedeteire mondják azt, hogy egy tisztátalan lélek csinálja azt. Erre nincs bocsánat, hogy szégyent hoznak az ő igére, hogy próbálják azt ilyennek kitenni, és hogy fanatizmusnak hívják azt. Ne menjetek el oda. Ne menjetek el azokra az alkalmakra. Mit csinálnak, amikor ilyen mondanak? Veszik az ő felekezeti hivatalosok szögeit. Így van. Ezek az élvezett hajház tanítók, világiak, istentelenek, felekezeti őrültek, veszik a felekezeti szögeket, és újra megfeszítik Isten fiát a szószékeikről. Miért csinálják ezt? Jobban szeretik Isten igényénél az emberek dicséretét, és a címeket, amit a gyülekezet tud adni nekik. Elítélem őket, nem idomulhatnak a világhoz, illetve képtelen idomulni az igéhez, mert már a világhoz idomultak. Az a képmutató idő, amelyben élünk. Ez nem elég egy Golgota az én Uramnak? Miért teszitek ezt? Ti, akiknek szeretnetek ellene őt, ti, akik tudjátok, hogy ez az ő igéje, ti, akik el tudjátok olvasni a Jelenések 22-t, amiben ez áll, aki egyetlen szót elvesz vagy hozzátesz, miért csináljátok ezt? Nem elég neki egy Golgota? Az ő védelmében állok itt. Én vagyok az ügyvédje, és vádollak benneteket Isten igéje által. Változtassátok meg az útjaitokat, vagy a pokolba fogtok menni, a felekezeteitek pedig porrázúzódnak. Vádollak benneteket a bíró jelenlétében. Igen. Ti a kegyesség látszatával és a képmutatásotokkal. Minek mondjátok ezt? Nem elég egy Golgota? Amint Péter mondta, a ti felekezeti atyáitok. Péter vádolta őket, azt mondta, atyáitok közül melyik tette ezt? István ugyanezt tette, gonosz kezekkel megfeszítettétek az élet fejedelmét. Nem maga Jézus mondta-e, atyáitok közül melyik nem tette a prófétákat a sírba, és ti utána kiveszelitek őket. Így volt az igaz emberekkel a korokon át. Ezért vádolom ezt a mai nagy, pompázatos, gyülekezetbe járó, Krisztust elutasító embercsoportot. Ti a ti kegyességes külsőségeitekkel másodszor feszítitek meg az én Krisztusomat azáltal, hogy azt mondjátok az embereknek, hogy ezek a szavak egy másik időre szólnak, és nem erre az időre. Vádollak benneteket. Ugyanazért a bűntényért vagytok bűnösek, mint amiért ők voltak a keresztrefeszítés napján. Térjetek meg, és forduljatok Istenhez, hogy veszetek el. És újra mondom, hogy itt a gyülekezetek, a tanítók feszítik őt meg káromlással. Őt, az igét. Isten legyen irgalmas. Hadd mondjam ezt el újra. Lehet, hogy kicsit zavaros lett a hangszalagon. Itt a gyülekezetek, ők, az egyházi emberek feszítik őt meg káromlással, őt, az igét. Nem csoda, hogy újra ez van. Hasadó sziklák közt és sötétedő ég alatt. Megváltóm lehajtotta a fejét, és meghalt. De a megnyílt kárpit megmutatta az utat a menny örömeire és a végtelen napjaira. Mondom ezt ezen a hangszalagon, és ennek a hallgatóságnak. Mondom ezt a Szentlélek ihletése alatt. Ki van az Úr oldalán? Jöjjön ez alá az ige alá. Isten bizonnyal az ítéletbe hozza ezt a gonosz, Krisztus tagadó, Krisztust elutasító nemzedéket, káromlásért, az ő azonosított igéjének megfeszítéséért. Jöttök az ítéletre, vádolom ezt. Mózes azt mondta, ki van az Úr oldalán, jöjjön én hozzám, amikor a tűzoszlop ott volt bizonyítékként. Ki van az Úr oldalán? Vegye fel az igét. Tagadja meg a hitvallását, és naponként kövesse Jézus Krisztust. És reggel találkozom veletek. Hajtsuk meg most a fejünket imádságra. Ó, Úrunk Istenünk, aki örök életet adsz, és aki ennek az igének a szerzője vagy, aki újra előhoztad a halálból az Úr Jézust, aki megfelelően azonosítottad ezt egy hitetlen nemzedék előtt. Sokáig voltunk itt ma délelőtt. Sokan ültek itt, a gyülekezet megtelt, és emberek álltak körös körül, a hangszalagok pedig szerte a világra eljutnak különféle helyekre. Prédikátorok fogják ezt hallgatni a dolgozó szobájukban. Imádkozom értük, Uram! Hadd hújjanak ezek a szavak mélyen a szívükbe. Hadd vágjanak mélyre, hadd vágják ki onnan a teljesen a világot, hogy mondhassák, mint ahogy az a kis metodista prédikátor mondta lent a Kentucky államban, aki a minap odajött hozzám és azt mondta, amikor a hét gyülekezeti korszakot hallottam, szinte kiáltott hozzám, hogy menj el Babilon falaitól. Aztán azt mondta, úgyhogy feladtam, és eljöttem onnan. Nem tudom, hogy most merre menjek, vagy mihez kezdjek, de onnan eljöttem. Áldott legyen annak a fiatalembernek, és a feleségének, és a két vagy három gyermeküknek a bátorsága. Istenem, hadd találják meg sokan az utat Isten igéhez, az élet egyetlen útját, mert ő az ige. Imádkozom mindenkiért, Atyám. Néha, amikor ezeket a dolgokat mondom, az nem kegyetlenségből van, hanem szeretetből. Mert a szeretet helyreigazító. És imádkozom, Istenem, hogy ezek az emberek így is értsék azt meg, hogy ezt helyreigazítónak szántam. Te, akiknek ki kellett őket javítanod, a kereszten úgy imádkoztál értük, Atyám, bocsáss meg nekik, vakok, és egyszerűen nem értik, hogy mit cselekszenek. Imádkozom a prédikátorokért, akik újra megfeszítik az igét azáltal, hogy a hitvallásaikat, a felekezeteiket és a dogmáikat veszik, és ezekkel cserélik fel az élet igéjét. És aztán az emberek előtt kritizálják a valódi igazságot, amiről Isten igazolta, hogy az az igazság. Imádkozunk értük, Atyám, hogy újra hívd el őket a mennyegzői vacsorára. És hadd jöjjenek el ez alkalommal, és ne találjanak kibúvókat, mert felismerem, hogy talán már elhangzott az utolsó hívás. Lehet, hogy most már túl késő van. Bízom benne, hogy nem. Áld meg ezt a kis gyülekezetet, akik itt vannak, ezt a néhány száz embert, akik összegyűltek ma délelőtt ezen a forró napon, akik sokáig ültek itt talán két órát, vagy annál többet is, és hallgatták a szolgálatot. Nem mentek el, hanem nyugodtan ültek és hallgatták. Sokan később ebédelnek, az asszonyok pedig ott állnak a kisbabáikkal, várnak. Minden szóhoz ragaszkodnak. Uram, felismerem, hogy mi történne velem az ítélet napján, ha félrevezetném azokat az embereket. Annyira tudom, Uram, menj, amennyire lelkiismertesen csak tudhatom, hogy én próbálom őket az igéhez vezetni, hogy élhessenek az ige által, és mondom nekik, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. A nagy Szentlélek, Jézus Krisztus csak a Szentlélek formájában ugyanaz a személy. Te mondtad így, egy kis idő és a világ nem lát engem, de ti láttok engem, mert veletek leszek, sőt, bennetek leszek. És tudom, hogy ez te vagy, Uram, és hiszünk neked, mert látjuk, hogy ugyanazt cselekszed ő közöttünk. Józanul alárendeljük magunkat neked, ezt tesszük itt ebben a gyülekezetben. És a hangszalagokon, Uram, ebben a percben minden férfi és asszony, fiú vagy lány, akik jelen vannak, vagy kint állnak, vagy hallják ezt a hangszalagot, ebben a percben hadd legyen egy mély odaszállásuk, és teljes lényüket rendeljék oda Isten szolgálatára. Mozdulj a hallgatóságon, Uram, hatalommal, és gyógyítsd meg a betegeket. Azt mondták, hogy van itt valahol egy kis nyomorék fiú. A nagy Szentlélek. Tudjuk, hogy csak az ő jelenlétében ülni, mint ez, már az elvégzi. Ha te képes vagy a rádión és a televízión keresztül szerte a földeken meggyógyítani a betegeket, te kiküldted az igédet, és az meggyógyította őket, akkor ugyanezt ebben a percben is meg tudod cselekedni. Imádkozom, Istenem, hogy te gyógyíts meg minden beteg embert, minden nyomorékot, minden szenvedőt itt, és akik hallják ezeket a szavakat. Istenem, add meg ezt! Értük van az én imádságom. Krisztus szeretetével a szívemben és a szükségben lévőkkel való együttérzéssel ajánlom őket, Uram, az oltáron neked, ahol annak a báránynak a véres teste fekszik, a mi bűneinkért és betegségeinkért való engesztelő áldozatként. Könyörgöm az emberek felé való irgalmadért. Úgy akarok állni, ahogy a Mózes odaállt értük a résbe, Uram, és azt mondani, Isten, légy hozzájuk irgalmas még egy kicsit tovább, és adjál nekik még egy lehetőséget. Ne most rögtön végezd be, Uram. Engedd, hogy az evangélium még egy kicsit tovább menjen. Ők elítéltettek, Uram. Imádkozom, hogy a te nagy irgalmad és kegyelmed terjedjen ki az utolsó emberre is, akinek a neve benne van a könyvben. És tudom, hogy ők majd nem nehéz imádkozni a te isteni igéd, illetve a te isteni igéddel, Uram, a megígért igével, az igazolt igével, az igével, amely eleve elrendelte ezeket az embereket a világ teremtése előtt. Nem nehéz imádkozni, hogy mentsd meg azokat, akiknek neve benne van a könyvben, mert tudom, hogy te azt meg is fogod cselekedni. Jézus mondta így, mindaz, amit az Atya nekem adott, jönni fog, és senki ember nem jöhet, ha csak megadatik neki. Most pedig imádkozom, Istenem, hogy ahová csak hullanak ezek a szavak, mind a szalagon, mind az itt lévőkön, a Szentlélek hívjon minden eleve elrendelt szemét most, akiknek a világ teremtésétől kezdve benne volt a nevük a bárány életkönyvében. Hadd hallják meg Isten hangját, amely ma szól, és az a kis halk, szelíd, pici hang a szívükben hadd mondja, erre, ebben járj. Add meg ezt, Atyám. Jézus nevében kérem ezt. És miközben meghajtjuk itt a fejünket a hallgatóságban, ha hiszitek, hogy ez az igazság, és rátettem a kezeimet ezekre a zsebkendőkre, amelyek itt vannak, és ezekre a csomagokra a betegekért és szenvedőkért. Egy kérdést szeretnék feltenni nektek őszintén. Nem csak úgy eljövök ide, hogy halljanak engem. Fáradt vagyok, ki vagyok merülve. Nem vagyok már olyan fiatal, mint voltam, és tudom, hogy a napjaink meg vannak számlálva. És tudom, hogy minden tőlem telhetőt bele kell adnom Isten országáért. Minden alkalommal prédikálnom kell, ahányszor csak lehetőségem van rá. Mennem kell, akár van kedvem hozzá, akár nem. Azért jövök ide, mert érzem, hogy ezt kell tennem, mert akarom ezt tenni. Szeretlek benneteket. És nem azért mondok durva és kemény dolgokat, mert ezt akarom tenni, hanem egy lüktetés van bennem. Pontosan ez a dolog, amely igazoltá tett, tol engem tovább, hogy cselekedjem ezeket a dolgokat. És ezt kedvesen mondom szeretettel. Nem lehordani akarom az asszonyainkat, vagy a férfiainkat. Nem ezt akarom tenni, testvére. És csak el akarlak benneteket hozni egy éles helyre, ahol láthatjátok a helyreigazítást és Isten ostorát, hogy most már muszáj bejönnötök. Ne halogassátok, mert lehet, hogy túl sokáig vártok. És ti, akik vágytok bejönni az Úr oldalára, teljes odaadással a szívetekben, a hallgatóság között most, vagy azokon a helyeken, ahol a hangszalagok lesznek, megtennétek-e, hogy lehajtott fejjel, ne emeljétek fel a kezeiteket, ha nem gondoljátok komolyan. Ha tényleg komolyan gondoljátok, hogy egy még inkább oda szentelt élettel akartok az Úrhoz jönni, akkor akarom, hogy most emeljétek fel a kezeteket. Áldjon meg az Úr benneteket. Újra oda szentelitek magatokat Krisztusnak, hogy próbáljátok elhordozni a megvetést. Mondjátok ezt. Vállalom ma elhordozni a megvetést. Én is mindkét kezemet feltartom. Magamra akarom venni a Jézus Krisztusért megvetést. Büszkeséggel viselem ezt, mert az Úrért van ez. Büszkeséggel hordozom. Nem mind ugyanazt akarjátok-e? Emeljétek fel a kezeteket. És mondjátok, Isten kegyelméből akarom én. A tanítványok visszatértek, és nagy tisztességnek tartották, hogy az ő nevének szégyenét hordozhatták. Vagy pedig inkább akarjátok egy hollywoodi sztár szégyenét hordozni? Vagy valami tévését, vagy valami gyülekezeti tagét, vagy valamiért? Vagy pedig a Jézus Krisztus igéjének szégyenét akarjátok? Add nekem az ige szégyenét, Uram. Tudom, hogy ő Isten igéjének a szégyenét hordozza. Én is hadd hordozzam azt, Uram. És ezt a szent keresztet hordozom, míg a halál megszabadít, aztán hazamegyek, hogy koronát vegyek fel. Egy napon lesz ott egy korona számunkra. Ez a korona most készül, amikor ez a földi élet véget ér, akkor tudjuk, hogy rendben lesz. Most pedig nincs hely, hogy az embereket az oltár köré hívjuk. Legyen az ülőhelyetek az oltár, ahol vagytok, akik csak hisznek, miközben imádkozunk. Mennyei Atyám, úgy láttam, hogy szinte minden kéz, öregeké és fiataloké felemelkedett a hallgatóságban. És imádkozom, hogy valahányszor ezt a hangszalagot meghallgatják, hogy az emberek emeljék fel a kezüket és térdeljenek le a teremben. Apukák és anyukák, menjetek egymás mellé, és fogjátok meg egymás kezét, és mondjátok meg egymásnak. Drágám, elég régóta vagyunk már gyülekezeti tagok, jöjjünk most Krisztusnak. Add meg ezt, Uram. Add meg itt ezeket az embereket. Imádkozom, hogy adj nekik egy odaszentelt életet, Uram. Uram, sokan közülük jó emberek, a te embereid, csak nem tudták az igazságot. És imádkozom, hogy mutasd meg nekik az igazságodat, Uram. A te ígéd igazság. Amint mondtad János evangéliumában, azt hiszem a 17. fejezetben, azt mondtad, szenteld meg őket, Atyám, az igazság által. A te ígéd igazság, és újra a te ígéd még mindig igazság. az mind igazság, mert az Isten. És imádkozom, Istenem, hogy szenteld meg őket az igazság által. Vagyis, hogy szenteld meg, tisztítsd meg őket minden hitvallástól és felekezettől. Tisztítsd meg őket minden világi dologtól, egy igének oda szentelt életé. Add meg ezt, Uram. Ők most a tiéd. Te megígérted, hogy ezt megteszed. És szolgátként az ő nevükben ajánlom fel imádságomat. Jézus Krisztus nevében. Most pedig meghajtott fejjel énekeljük el ezt a dicsérőnöket, miközben tovább imádkozunk. Jézus mindent kifizetett, mindennel neki tartozom. Csak gondoljatok bele. A bűn egy skarlátfoltot hagyott. Ő pedig fehérre mosta azt, mint a hó. Tegnap voltam egy helyen, ahol egy ember egy öltöny miatt vett méretet rólam. Amit ebből a gyülekezetből vett nekem egy testvér. Azt mondta, az öltönyed elég melegnek tűnt, úgyhogy vettem neked egy könnyebbet. Elmentem oda, és ő azt mondta, na hát, a jobb vállad lentebb van. Biztosan nagyon nehéz súlyt cipeltél egyszer. Gondoltam magamban, igen, egy nagy adag bűnt, de Jézus mindent kifizetett. Figyeljetek most, miközben énekeljük. Jézus mindent kifizette. Aztán mindennel, az egész életemmel neki tartozom. Mit tett a bűn? A bűn egy skarlátfoltot hagyott. Ő pedig fehérre mosott, mint a hó. Isten legyen hozzánk irgalmas ebben a mély elgondolási időben. Hadd menjen be jó mélyre az ige, Uram, a szívbe. Az emberek, még ha késnek is az ebédjükről, Uram, ez több, mint élelem. Ez élet. Te mondtad, az én igém hús, és akarjuk, hogy a mi éhes lelkünk ebből lakomázzon. Most pedig vegyél bennünket, Urunk, formálj bennünket. Uram, vegyél engem is velük együtt. Velük akarok menni. Most hit által megyek fel a Golgotára, Uram. Megyek ezzel a gyülekezettel. Csak formálj át engem, Uram. Rosszat cselekedtem. Sokszor. Itt nemrégében abba akartam hagyni a prédikálást. Az emberek egyszerűen nem hallottak meg. Ugyanúgy csinálták a maguk dolgait tovább, és én elbátortalanodtam ettől. Felépítettem magamban egy komplexust. Ó, Istenem, néhány vasárnappal ezelőtt, amikor egy jelet adtál nekem ott kint, és a Bibliát olvasva, és látva, amit mondtál Mózesnek, mint ahogyan az az álom volt, hogy ott volt egy hegy is, ami egy jel volt neki. És aztán a végén tudni azt, hogy sok beteg embert hagytam itt egy szolgálatban, ami nem csak egy profétikus, hanem az ige tanításában is benne van. És a betegekért való imádságban megengedted, hogy egy ember halva essen össze itt a padlón, és aztán újra visszahoztad őt az életbe, annak megerősítéseként, hogy ez igaz. Te mindig megerősíted a te igédet. Most pedig, Uram, erősítsd azt meg, amíg a te trónod előtt vagyok. Vedd mindezeket az embereket, Uram. Vedd ki belőlünk a világot. Vegyél engem, Uram, miközben a te jelenlétedben vagyunk. Csak vedd el a világot, facsard meg a szívünket, Istenem, most húzd ki onnan a világot, és a világ gondjait belőlünk. Hadd legyünk odaszentelt keresztények, ó Isten, szeretetteljesek, kedvesek, édesek, akik megtermik a lélek gyümölcsét. Megteszed, Uram, a te trónod előtt vagyunk. A bűn egy skarlátfoltot hagyott mindnyájunkban, de a te véred ki tudja azt törölni, Uram, és fehérét tudja tenni, mint a hó. Add meg ezt, miközben imádkozunk hozzád. Vegyél bennünket, a tiéd vagyunk. Odaszenteltük az életünket neked, Jézus Krisztus nevében. Add meg ezt, Urunk, mindnyájunknak. Facsard meg a szívemet, Uram. Látom minden tévedésemet, látom a hibáimat. Istenem, mostantól kezdve próbálok a tőlem tehető legjobban élni, hogy segítsek neked. Akarok menni, újra oda akarom szentelni neked az életemet, hadélőt. Miután ezt a vádat hoztam az egyházi előjáró barátaim ellen ott kint, és kemény dolgokat kellett mondanom, de én ezt a te ihletésed által tettem. Értem, hogy te mondtad nekem, hogy ezeket elmondjam. Most lekerült a vállamról mindez, Uram. Örülök neki, hogy lekerült, és most tegyenek vele azt, Atyám, ami nekik tetszik. Imádkozom, hogy fogadják el. Imádkozom, hogy mindenkit ments meg, Uram. Hadd jöjjön elő az igazak ébredése, és hadd jöjjön nagy erő a gyülekezetbe az elmenetele előtt. Nem nehéz ezt imádkozni, mert ezt Te ígérted meg. És Urunk, mi a harmadik húzásra tekintünk, amiről tudjuk, hogy nagy dolgokat fog cselekedni közöttünk. A Tiéd vagyok, Uram. Oda fektetem magam erre az oltára, olyan oda szentelten, amilyen csak lehetek. Vedd ki belőlem a világot, Uram. Vedd ki belőlem a veszendő dolgokat. Add nekem a veszhetetlen dolgokat. Isten igéjét. Hadd élhessem meg azt az igét olyan szorosan, ahogy az ige bennem legyen, és én pedig az igében. Add meg ezt, Uram.
Állj
meg bennünket együtt. Szolgáid vagyunk, amint odaszenteljük magunkat neked ma délőtt újra a szívünkben. A Tiéd vagyunk Jézus Krisztus nevében a szolgálatra. Jézus mindent kifizetett. Isten áldjon meg benneteket, Neville testvér. Mindennel neki tartozom. A bűn egy skarlát foltot hagyott, ő pedig fejére mosta, mint a hó.